Aztán nem tudom, hogy Szijjártó Péter majd hallgatja ezt az adást, de ugye ő stratégiai megállapodást kötött a Shell-el 2025. szeptemberében.
És örülök neki, hogy van LNG, ami...
A halál vámszedőivel leszerződött, úgyhogy nem tudom, hogy ugye most ő lesz a kampány egyik pillére, göd, aztán a halál vámszedőivel üzletel. Ez is egy
szerintem
dolog.
LNG-t venni másik... jó dolog diversifikálva
a kárbeszedési forrásainkat. A főnökeiddel vitatkozol. Tehát
nem főnököm, Szijjártó Péter, különben nem úgy beszélnek,
a kampány főnök a főnököd, nem? Tehát...
Nem.
Dávid, ezzel kapcsolatban? Is jelzem, hogy azt a videót nem fogom megnézni. Tehát nekem az, hogy két ember egy szobában valamit csinál egymással, az abszolút nincs.
Egyetértünk.
Jó estét kívánok mindenkinek. Ez a Konfront Zóna nevű műsor. Annak is az első adása lesz, már a YouTube-on, itt helyben pedig az első előadása. Lehet, hogy valamire hasonlítani fog, amit egy rám valamennyire hasonlító ember vezetett, de az a véletlen műve. Mert sokat gondolkodtunk azon, hogy kitalálunk trükköket, hogy mivel lehet feldobni egy ilyen műsor, de általában szerintem a szavak, a csörték, az érvek, azok szoktak izgalmat hozni az ilyen jellegű műsorokba, úgyhogy ezeknél maradunk. A témánk az pedig kettő lesz. A formátumot azért még elmondom, 2x40 percet fogunk beszélgetni, közte lesz 10 perc szünet, amikor mindenki elmehet és intézheti a dolgát. Vagy hívhat még embereket, akik a felénél jegyet vesznek. Ez az opció sem kizárt. Az első felében a Gödi gyárról fogunk beszélni, amelyet Magyar Péter az évértékelő beszédében halálgyárnak nevezett, és amelyről Orbán Viktor annyira nem beszélt. És a második felében a műsornak pedig az évértékelőkről fogunk egy kicsit vitatkozni. Úgyhogy ez a program. Aztán aki nézte annak idején azt a műsort, ami hasonlított ehhez a műsorhoz, és amelynek a műsorvezetőjéhez én hasonlítok, az tudja, hogy azért általában szabad folyást engedtem valamennyire a vitának. Próbálom majd mederben tartani, de hogyha úgy érzem, hogy izgalmas irányba megy el, akkor nem fogom vissza majd a vendégeket. Úgyhogy lehet, hogy valami olyan téma lesz, amire most senki nem gondol még semmit, és nem is sejti, hogy oda ki lehet lyukadni ezekből. Úgyhogy elkezdjük, mégpedig akkor a Gödi gyárral, amelyről ugye a Telex jelentetett meg egy cikket, ami után felhorgattak sokan, mások pedig igyekeztek lehorgadni, vagy legalábbis úgy csinálni, mintha ez nem lenne olyan komoly téma. Egészségkárosító anyagok kerültek a gyár munkatársainak szervezetébe is, illetve a levegőbe is, és erről a Telex cikke alapján kormányülésen is beszéltek, és végül is nem avatkoztak úgy közbe, ahogy szerintem a közvélemény elvárná, ha ez valóban így lenne, de Dávidnak, Magyar Dávidnak van erről valami véleménye, úgyhogy szerintem egyébként az önkényes mérvadóban, amikor ült mellettem, akkor is mondott valamit erről. Igen, de most még valamit fog. Ugye itt is megvan az, ami volt abban a műsorban, hogy kijelöljük előre már azt, hogy ki kezd egy-egy témát, ezt a témát Dávid kezdi.
Számomra ez a Gödi akkumulátorgyár ügye nem ma kezdődött, illetve nem akkor, amikor a Telex cikkét láthattuk kijönni. És aki nem hülye, és van némi memóriája, az emlékszik rá, hogy évekkel ezelőtt már téma volt. Nem csak egyébként Göd, hanem a többi gyárban is. Ugye halálos balesetek is voltak, súlyos veszélyeztetések, méreganyagok, Gödön a fölhabzott a városi csatorna több helyen. És erről a fekete porról, ami a tetőre kiült, erről is már talán tavaly vagy tavaly előtt is cikkeztek. És mindeközben az állam folyamatosan tolta mind kommunikációban az akkumulátorgyárak érdekeit, tehát hogy mennyire jó lesz ez nekünk, hogy majd itt lesznek. Mind az adóforintjainkból is vastagon megtámogatta őket. Azt most úgy csinálnak, mintha nem tudták volna, sőt nem is hinnék el. Sőt, Gulyás Gergely a Kormányinfón még olyanokat is mondott, hogy ez nem igaz, tehát hogy ezek nincsenek így. És én ezt nem is értem igazán. Tehát most az állam, hogyha most csak így maradjon köztünk, tényleg egy tanács így Rogán Antaléknak, megtehetni azt a magyar kormány, hogy azt mondja, hogy hú, most nagyon kemény leszek, mert látom, hogy ez baj. És előadok egy ilyen kommunikációs trükköt, hogy oda megyek és szana szétverem a Samsungot, hogy mit képzelnek, hogy ezt tették Magyarországgal. És megbírságolom őket 1 milliárd forinttal, és a jövő héten megadok nekik ugyanúgy egy támogatást, 10 milliárdot. Tehát, hogy igazából csak így nektek így lejátszaná. De nem. Nem. Tehát védeni kell akkor is. És ugyanazt látom ezzel kapcsolatban, mint a kegyelmi ügynél, hogy meg egyébként Szőlő utcánál is, hogy nem tudnak üzemmódot váltani, nem tudnak máshogy viselkedni, csak előre, mint a buldog, támadni, megsemmisíteni, hitelteleníteni, ledöngölni, elhallgattatni, és az a kegyelmi ügybe idézőjelbe belebuktak, mert tulajdonképpen ebből született a Tisza, aki ma láthatólag potens kihívója ennek a rendszernek, és én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy második kegyelmi ügy, tehát, hogy a Fidesz nem érti meg, hogy itt most üzemmódot kéne váltania, így megy tovább, és ez okozza a vesztét.
Válasz a túloldalról mikrofonokat felemelni?
Van. Az, amit most a Dávid prezentált megoldási javaslatként, az egy olyan balkáni működésmód, amely jogállamban nem elképzelhető. Tehát az, hogy az állam szab ki egy hatósági feladatra büntetést, ez értem, hogy ez kommunikációs szempontból úgy látott, hogy hasznos volna, és egyébként még azt is lehetünk képzelni, hogy Gödön kívül meg az akkumulátoriparban egyébként az ország szerte dolgozók családjain kívül sok mindenki másnál ez tud népszerű lenni is, de így nem működhet egy jogállam, ahogyan te most elmondtad. És az izgalmas dolog, amit Göd kapcsán látszik, az az, hogy a magyar kormány egy ügyben talán kicsikét túlságosan is jogállami volt. Mert ahelyett, hogy felemelte volna mind a munkavédelmi, mind a környezetvédelmi bírságot, amit kiszabható a Gödi Samsung gyára már jóval korábban 100 millióra, vagy akár abban a magasságban is, amit említettél, ehelyett meghagyta 2 büntetési cikluson keresztül 10 millión, utána 100 millióra emelte, és bár mindegyik alkalommal jöttek lefele szépen a határértékek felé a Gödön folyamatosan, tehát élő 0-24-ben mért értékek, de folyamatosan látszik az, hogy ez egy visszaeső szabálysértő. Én azzal, hogy ez a büntetés mértékében még emelkedjen, és a következő szabálysértésnél egy 1 milliárdos, 10 milliárdos magasabb összegeket érjen el, ezt el tudom fogadni. Az, hogy itt a kormánynak dolga lett volna, és ugye ez az, amit a Telex cikkben ezen nem hiszek el. Tehát ilyen nincsen. A kormánynak nem dolga környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátni. Jól tette, hogy nem tette, azt nem tette jól, hogy nem reagált másokkal korábban, itt most évekkel ezelőttről beszélek arra, hogy lehessen nagyobb tételben büntetni, pláne ekkora volumeneknél, amik a magyar akuiparban vannak, az ilyen jellegű szabálysértéseket. A másik, hogy azért van itt egyszer egy munkavédelmi ága ennek az egésznek, meg egy környezetvédelmi ága ennek az egésznek. Utóbbi kapcsán minden mérés, amit akár Göd, akár Vác, ami egy ellenzéki vezetésű város végzett a gyár körül, az nem mutatott semmiféle szabálysértés. Környezetvédelmi szempontból alapvetően nincsen gond. Munkavédelmi szempontból volt, és azt gondolom, hogy a helyes irány az, hogy a lehető legmagasabb bírságot kapja meg egy magasabb meghatározott bírságösszeg mellett. Ez a gyár minden olyan alkalommal, amikor ezt esetleg még egyszer elkövetni, de inkább ne kövesse el.
Ahogy én olvastam ebben a cikkben, azért itt arról volt szó, hogy a munkavédelmi hatóság harmadszor is megállapította, hogy lépnie kéne, és a harmadiknál ugye már meg is szüntetheti a gyár működését, vagy felfüggesztheti legalább, és hogy erről tárgyaltak a kormányülésen, és ezzel kapcsolatban döntöttek úgy, hogy mégse legyen ez. Ez pedig akkor nem az a jogállami szisztéma, hanem pont a jogállam elleni szisztéma.
Hát ha elhisszük, hogy ez így volt, de szerintem egy szemezelőtt hazugság a telexciknek ez a része.
De egyébként ezt a részét nem támadta a kormányból senki. Tehát azt állították, hogy hazugság az ilyen meg olyan határérték túlépés, de erről nem mondtak.
De pont fordítva. Az, hogy a kormány valaha tárgyalta volna, hogy gyakorlatilag járnak a határátlépéseit, azt tagadta minden miniszter, aki nyilatkozott, és azt senki nem tagadta, mert ehhez is lehetne tagadható, hogy túllépett határértékét ez a gyár, és mégis kapta érte büntetését. De pont azt a részét tagadta, de hogy nem, amiről most az imént a Viktor beszélt.
Jó, engem a legkevésbé az érdekel, hogy Gulyás Gergő éppen mit tagadott le a héten, mert ennek olyan különösebben nagy hírértéke nincs, hogy mire mondtál, hogy erre sem tud válaszolni, tehát gyakorlatilag, ha itt is mérnék az inflációt, akkor az szintén kilőtt volna az elmúlt években. Szóval komolyra fordítva, itt azért elég durva dolgok hangzottak el, tehát én értem, hogy meg lehet ezt jogászkodni, hogy hát van egy hatóság, és a hatóság végzi a dolgát, és hát politikusok ne beszéljenek bele a hatóság dolgába, mivel egyébként szerintem a teremben sokan egyet is értenek, hogy hatóságnak szakmailag kellene működni, stb. De talán abban te is egyet értesz, hogy a környezetvédelmi hatóság, egyébként a kormányhivatal, ezek a végrehajtó hatalomnak a leágazásai. A végrehajtó hatalom a kormány. És a végrehajtó hatalom lényege, hogy a meghozott jogszabályoknak a végrehajtásáért a kormány felel. Tehát ha valaki valamit egy hivatal főosztályán elront, és nem tűnik fel neki x éven keresztül, hogy ott ekkora meg akkora szennyezés, vagy nem tűnik fel neki, hogy talán nem arányos az, hogy egy 2300 milliárd forintos éves árbevételű gyárat eszméletlen mértékű határérték túllépések miatt is csak 10 millió forintra, meg 10 millió forintra büntetünk, és most eljátszátok itt azt, hogy hát valóban tényleg lehet, hogy hamarabb kellett volna emelni. A munkavédelem, a környezetvédelem, meg ezek a hatóságnak a dolga, a prevenció és a megelőzés. Nem az utólagos kártalanítás, meg utána széttesszük a kezünket, ezek a hatóságok azért működnek, hogy megelőzzék ezeket a problémákat. A szabályozásnak úgy kell működnie, hogy ne fordulhasson elő ilyen, olyan jogszabályi környezetet teremtsen, a hatóság olyan ellenőrzéseket folytasson olyan gyakorisággal, hogy ilyen ne történhessen meg. Ha megtörtént, akkor nekem egy magát folyamatosan 16 éve omnipotensnek beállító kormány nehogy széttegye már a kezét. De a végrehajtó hatalomnak felelőssége van a jogszabályok végrehajtásában. Ha rossz egy jogszabály, abban is, ha rosszul van végrehajtva egy jogszabály, abban pláne van felelőssége. Szóval szerintem ez egy meglehetősen álságos érv volt.
Azt felvetném itt, hogy az egyik kormányülésen felmerült a Samsung ügye, és befolyásos politikusok fel akarták függeszteni a gyártást. Akkor a helyzetet kiterjedt lobby tevékenységgel és ígérgetéssel oldottuk meg, írja a Telex cikke egy Samsung belső dokumentumra hivatkozva. Tehát itt ők dokumentumra is hivatkoznak akkor, amikor azt állítják, hogy kormányülésen foglalkoztak ezzel, és egyébként szerintem elég könnyen kitalálható a cikkből, hogy honnan lehetnek a dokumentumok, mert több olyan magyar alkalmazottról is írnak, akik felelős beosztásban voltak a Samsungnál, és onnan távoztak, mert nem értettek egyet, különösen a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával kapcsolatban a gyár tevékenységével. Tehát gondolom, hogy innen lehet ez. De Mátyás, nem akarlak meggyőzni, Szilai Gergelynek adjunk szót. Egyébként a bemutatással adós vagyok, de azt hittem, hogy mindenki ismer mindenkit. Szilai Gergely a Mandiner főmunkatársa, Kohán Mátyás a Mandiner rovatvezető helyettese, Kele János Deák Dániel kedvéért mondjuk el, hogy közgazdász, Magyar Dávid pedig podcaster, és az Ingának majdnem főmunkatársa, sok adásban szerepel. Szóval, Gergely.
Gyárakhoz Matya jobban ért, mint én. Én alapvetően nem foglalkozom újságíróként gyárügyekkel. Nem feladatom, bocsánat. De tényleg nem feladatom.
De most azt mondod, hogy nem a főmunkatárshoz, hanem a véleményrovat vezető helyetteshez tartoznak a gyárak? Mert a Mátyás véleményrovat vezető helyettes.
A informális leosztály, meg a külügyi rovat dolgozik, de autó és gyárügyekkel összkott sokan.
Szerintem ez egy poén akar lenni a nőügyekre.
Nem,
igen.
De alapvetően azt gondolom, hogy most omnipotensnek gondolod a kormány önképét, vagy nem. Egy kormánynak nem feladata mikromenedzselni bármilyen munkahelyeket, gyárokat, se az állami szférába, sem a magánszférába. Tehát egy kormánynak nem feladata alapvetően tudni arról, hogy egy munkahelyen hol mi folyik, vagy egy iskolaigazgatónak sem feladata tudni arról, hogy minden órán mi folyik egy iskolába. Ha kiderül valami...
Szerintem
nem a felelősséget viseli, értenem?
Nem feladata,
nem
feladatot tudni az iskolaigazgatónak arról, pedagógus családból jövök egyébként, hogy éppen melyik órán mi folyik. És ha később kiderül a turpések, akkor ki kell vizsgálni, igen. De azt, hogy szimultán tudjon a kormány arról, hogy nem tudom hány millió munkahelyen mi folyik az országban, ez emberileg is képtelenség.
De erről cikkek tömege született olyannyira, hogy még rá is küldték a Szuverenitásvédelmi Hivatalt az átlátszóra, tehát még el is olvasták a cikkeket, ugye? De nem tudtak róla.
Ekkor is ezt gondolom, hogy az államnak nem feladat tudni arról.
Nem feladata, de tudott.
Alapesetben.
Egyébként meg a mikromenedzselés.
És a helyi hatóságoknak a feladata fellépni.
Olyannyira mikromenedzselik ezt, hogy az összes ilyen beruházást azt úgy tolják át a helyiek akarata fölött, a civileket hazárulózva, meg kisemmizve, meg kitakarítva az eljárásból, megszüntetve a közmeghallgatás intézményét is, hogy egyáltalán senki ne álljon az útjába ennek, ennyire mikromenedzselik, de amikor súlyos, és a súlyos alatt azt értem, hogy az egészségügyi határérték 500-szorosa rákkeltő anyagokból, mérgezés, emberek, több ezer dolgozó, ki van ennek téve, akkor hirtelen nem tudják mikromenedzselni. Mert hát mégis nem szólhatunk bele, mert mi az állam vagyunk, mert ez egy jogállam. Hagyjuk már.
Nem azt mondtam, hogy hirtelen nem tudják mikromenedzselni, hogy általában az államnak nem feladata tudni arról, hogy mi folyik különféle munkahelyeken egy országban, ahogy az USA kormányának se feladata tudni, hogy mi folyik Mississippi alsón, meg stb. Ez az összes munkahelyre vonatkozik. Akkor feladata lépni a helyi hatóságnak, ha kiderül valami. Egyébként a Pest megyei rossz indulatú daganatos megbetegedések aránya 2015 és 24 között 3,6%-kal csökkent. Egy ilyen adatot ide tudok hozni. Ez most vicces, komolyan? Szerintem ez tök jó, hogy csökkent. Tehát...
Jó, én tudom, értem, hogy te nem foglalkozol gyárügyekkel, de arról lemaradtál, hogy
a... Azt viszont állítom, hogy a...
De arról lemaradtál, bocsáss meg, hogy a kormány... Ugye,
meg a környezetvédelemnek egy fontos flagship projektje az elektromos autó, és elektromos autó nincsen akkumulátorgyár nélkül.
Tehát ez a bal oldalnak a flagship projektje, lakógyár, mindegy, ebben nem menjünk bele. Azt akartam csak mondani, hogy nem foglalkozol gyárügyekkel, de hogy arról, ha lemaradtál, akkor most értesítelek, hogy a kormány döntött úgy, hogy különleges gazdaságövezetté teszi, és Göd városától elveszi ezt a gyárat, pontosan azért, hogy 2019-ben akkor ott megválasztott polgármester ne tudjon semmilyen, vagy ne rendelkezzen semmilyen mozgástérrel a gyára kapcsolatosan. Tehát a kormány maga úgy dönt,
polgármester volt,
hogy
akkor
kiemeli ezt a gyárat onnan a helyi közösségből, és magához vonja ezt az ügyet. Majd amikor baj történik, akkor most előadjátok itt ilyen glóriával a fejetek fölött, hogy hát nem feladata tudni. Egyébként ez az iskolaigazgatós példa, és ne haragudj, tehát az iskolaigazgatónak nem feladata, hogy megtartson minden órát, nem feladata, hogy leellenőrizzön minden órát, de ha bármelyik órán bármi baj történik, mondjuk bűncselekmény történik, vagy akármi, a gyerekeknek bajásik, kiviseli a felelősséget. Az igazgató ezért kapja a fizetését, ezért kap kiemelt fizetést, ezért fizetik jobban, mint egy tanárt, mert a felelősség az övé. A kormányhivatalok, a hatóságok, a végrehajtó hatalom alá vannak rendelve. Azért vannak alárendelve, mert azoknak a tevékenységét a kormány felel. Ez a dolga.
Glóriára arra külön érzékeny vagyok, szóval az a harci helyzet, hogy én nem értem, hogy mi az álságos abban, hogyha azt mondom, hogy a kormány hibája az, hogy nem volt ez a büntetés érték maximál vagy magasabb összegben. Hogyha ezt egy éve kérdezed meg tőlem, meg két éve kérdezed meg tőlem, mert egyébként akkor is így volt, akkor is ezt mondtam volna. Ad egy. De át kettő, meg azért, hadd ne menjünk már el amellett, hogy Göd városának most éppen van egy fideszes polgármestere, akit újra választottak. Hát valami oknál fogva ez a város, valami oknál fogva mégiscsak úgy látja, hogy az ő számára egy akkumulátorgyárat idehozó kormány, amelynek ez valóban egy kiemelt projektje az, hogy legyen ott egy akkugyár, nem az, hogy a környezetvédelmi hatóság teljesen más, hogy ellenőrizni az összes többi gyárat, amely tud normálisan működni, ellentétben a Gödivel. Valami oknál fogva úgy lettek a Gödiek kettőször, tehát kétszer tévedni nehezebb polgármester ügyében, mint egyszer, ezt én győriként egészen pontosan tudom, hogy ez a párt és ez a kormány az ő számukra a létező legmegfelelőbb. Arról tudunk beszélni, hogyha majd esetleg erre igény van, de most a Gödi gyárról beszélünk, egyik kellemes témából tudunk a másikba átcsukani, hogyha van.
Összekötöd a Fideszt meg a gyárat? Tehát azt mondod, hogy ez a párt és ez a gyár.
Hát az akkumulátorgyártás, az, hogy Gödön akkumulátorgyár van, az nem én kötöttem össze a Fideszsel, az a Fidesznek egy külön projektje. És a Gödiek úgy látják, hogy ez rendben van.
Tehát
én azt gondolom, hogy a Gödiek nehezen tudtak úgy választani, mint 19 után, amikor lemondott a Balogh Csaba, mint 24-ben, hogy nem látták azt a gyárat, ami ott van a határukban, és nem alkottak erről valamiféle vélemény. Gondolom, hogy az elsődleges szempont az, igen, ő döntésükben az a járhozoló hozzáállásuk volt.
Tudva levő, hogy ugye önkormányzati választásokon nagyon gyakran helyben beányázott jelöltet választanak, ez sokszor, sok évtizeden keresztül azt is jelentette, hogy általában főleg kisebb településeken függetlent. Tehát itt speciál az ő esetében, én pont nem biztos, hogy össze tudnám ezt ilyen ennyire direkten kapcsolni. Országos politikában sokkal inkább meg fog ez jelenni, és arra meg április 13-án térjünk vissza, hogy ez mondjuk ez az ügy beütötte, sőt, mi több szerintem mostanában a napokban már valószínűleg lesznek közvéleménykutatások, és azokban ez fix, hogy meg fog jelenni.
Szerinted az állításod, hogy Gödön egy teljesen friss, korábban nem indult polgármester jelölt fideszes színekben úgy tudott nyerni kétszer, hogy a Gödiek nem vették észre, hogy őket a Fidesz mérgezi?
Én nem ezt mondtam, de egyébként
de ezt mondtad.
Nem ezt mondtam, hanem hogy nem ezzel kötötték össze.
Az egész akkumulátorgyár ügynek a tudtában, tehát úgy, hogy mellette élnek annak a gyárnak, az ajának, a minden kibocsátásának, ami van neki, ennek tudatában választották meg az akkumulátorgyártás pártját. Kétszer.
Viszonylag sokat tudok, mert ugye én a Csabát ismertem közelről, tehát valamennyivel azért az átlagnál jobban ismerem azt a helyzetet, tehát a valóságban ez úgy történt, hogy megérkezett a gyár, a kezdetétől rengeteg probléma volt vele, zajterhelés, vendégmunkások és a többi. Ezt követően egy politikai újonc párt színeiben aratott nagy győzelmet Gödön, ezt követően a kormány elvette a városnak mindenféle mozgásterét, mindenféle jogkörét a gyárral kapcsolatban. Ezután ezt a polgármestert, hát keresem a jelzőket, a mocskosabbnál mocskosabb módszerekkel csinálta ki, tehát itt megvett LMP-sek, D-ket, tehát minden, a lehallgatás, amit akarsz, minden
nem
volt.
Nem maguktól volt, azt megvették. Tehát... A DK-hez magától képtelen aljasságokat.
Nem érdekel, hát most különösen nem érdekel, hogy miért. A lényeg az, hogy ott azért sok minden be volt vetve azok közül, amikre most a nyilvánosan nagyobbik része is rácsodálkozik, különféle módszerek kapcsán. De a lényeg, hogy megüzente a kormány minden egyes cselekedetével a Gödieknek, hogyha fene-fenét eszik itt, akkor is itt marad ez a gyár. Nektek ebbe beleszólásotok nincsen. Ezt követően nem volt olyan ellenjelölt, aki fölvállalta volna ezt a reménytelennek látszó küzdelmet, vagy a Gödiek azt mondták, hogy a franc, ha már úgyis itt van, akkor legyen olyan polgármesterünk, aki jóban van legalább ezekkel, és akkor hát, ha nem szívjuk meg annyira, mint amennyire megszívjuk. Nem tudom, egyébként azért nem egy jó politikai újonc a Kammerer Zoltán, de hát egy ismert olimpiai bajnok népszerű sportolót indítottak.
Ez minden hamar, ha jól működött, aki, nem, ez nem indok
semmi. Aki egyébként, hát ebben az ügyben azért ennyire nem magabiztos, mint te. Úgyhogy lehet, hogy valamit tanítanod kellene neki, mert a tűzoltó bálon nem mert szegény megjelenni, nehogy valaki feltegyen neki ezzel kapcsolatban egy kérdést, pedig ő is elmondhatta volna ezt a választ, amit te szól. Azért valamit nem működik annyira jó Gödön talán Kammerer Zoltánra se.
Ugye Mátyás mondta itt, hogy ő felemelte volna a bírság felső határát. Ezt ugye 10 millióról 100 millióra felemelték, akkor, amikor Szijjártó Pétertől átkerült gyakorlatilag ennek a meghatározásának a lehetősége Nagy Mártonhoz, aki úgy látta, hogy nem csak a Samsung gyárral van probléma, hanem magával az akkumulátorgyár beruházások mértékével is. Mert amikor 2023 márciusában ez a kormányülés volt, amit Mátyás nem hiszel, hogy volt, a Telex viszont Samsungos dokumentumokra hivatkozva írja, hogy...
Szeretném látni őket, tehát mi az akadály annak, hogy lássuk?
Nem tudom.
Én sem.
Nem tudom. Most nem fogom megmutatni neked, de majd adás után. De hogy ugye azért érdekes ez a történet, mert 2023-ban a magyar gazdaságnak az egyik legfontosabb, ha nem legfontosabb húzó gyára volt a Samsung. Tehát az a merülhet fel az emberben, hogy igen, hogy itt a kormány azért hezitálhatott abban, hogy felfüggessze a gyárat, mert akkor éppen nagyon futott. Amikor Nagy Márton megemelte 100 millió forintra a felső határát a büntetési tételnek, akkor már az akkumulátorgyárakkal problémák voltak. Ugye bezuhant már a Samsungnál is a termelés, de kiderült, hogy az újonnan telepített gyárak nem hozzák az elvárt eredményt. Azóta is ugye lejtmenetben van ez az ipar. És egy kicsit szeretném kinyitni e felé, hogyha nektek ez nem fáj. Beszéltek
egyet, hogy,
tőlem, persze.
Hogy felemelték 100 millióra a bírságolást, és ezután dobták meg őket 133 milliárd forinttal? Nekem úgy rémlik.
Igen, most ősszel.
Igen. Hát jó. Tehát én benne vagyok. Én benne vagyok
egy 1000 milliárdos beruházás mellett. Tehát, hogy 1000 milliárdot dobta meg Magyarországot a Samsung, és erre földobta meg a Samsungot Magyarországon.
Nem dobott meg minket, bocsánat. Tehát mi ebből semmi. Ebből
95 milliárd forint beruházás érkezett a Gödi Samsung gyárba.
Ti kaptatok belőle? Tehát, hogy jobban éltek tőle? Nem.
Ne haragudj, mert...
De nem, de akkor olyan...
Minden egyes beruházásnál meg fogod kérdezni a közönséget, aki nem ott dolgozik, hogy jobban élet tőle.
Csorgott le neki a pénz.
Amikor ide jön egy multi, ugye, aki külföldi alapanyagból, most már javarészt külföldi munkásokkal, a külföldi beszállítói láncának és külföldi termékekbe gyárt olyan termékeket, amik után a profitot kiviszi. Erről hosszú vita folyik, hogy ez egy adott közösségnek mennyire előnyös, amikor többnyire azzal szembesülünk, hogy elszennyezik a levegőt, a vízbázist, meg a dolgozóik egészségét teszik tönkre. Tehát én nem látom azt a nagyon nagy értéket, amit mi ebből kaptunk. Összeszerelő országgá tesz minket, beragadunk ebbe a csapdába, ahol mi olyan feltételek mellett versenyzünk, hogy folyamatosan 100 milliárdokkal támogatjuk ezeket a cégeket, hogy ide jönnek. A magyar kis- és középvállalkozások, meg mikrovállalkozások, meg semmit nem kapnak. Nem 133 milliárdot.
Csak egy
milliárdot.
Programot 1000 milliárdos keretösszeggel mindösszesen.
Az mikor volt?
Hadd mondjak egy spanyol példát.
Éppen folyik.
Azt hiszem, tolja előtt Extremadurában, ami egy ilyen szegényes spanyol ugye, tartomány, azt 113 millió eurót fizetett a spanyol szocialista kormány, Pedro Sánchez kormánya, hogy oda menjen egy másik kínai akkumulátorcég, Envision AESC nevű akkumulátorcég. Úgyhogy,
tehát, ha a szocialista ezt csinált, akkor ez jó. Aha, értem.
Csak mondom a párhuzamokat, mert nyilván nem egy nemzetközi környezetben mozgunk. És a briteknél is van ilyen kínai akkumulátorcég, meg sokfelé másfelé is. Tehát,
most szerintem most közgazdász szemmel is meg lehet ezt közelíteni, hogy ugye már akkor figyelmeztettek nagyon sokan Magyarországon, hogy Szijjártó Péter túl nagy mennyiségben lapátolja be az akkumulátorgyárakat Magyarországra. ahhoz hasonlították, mint amikor valaki egy kaszinóban majdnem az összes pénzét felteszi egyszerre valamire. Ahelyett, hogy okosan próbálna játszani, hogy később veszítse el, mert ugye a kaszinóban mindenképpen veszítesz, itt nyerni is lehet. De nagyon úgy tűnik, hogy az egy tétre feltett rengeteg pénz, az nem jön be. És valószínűleg egyébként, amit most látunk, hogy a Fidesz bajban van, és a magyar gazdaság bajban van, az ennek is betudható. Nagy Márton pedig, ahogy hallani, vagy ebben a cikkben olvasni, szeretett volna ebből kilépni. Szijjártó Péter mekkora felelősséggel tartozik, és még miért tartozik ezen kívül? Szóval az látszik, hogy valamire rátettek rengeteg pénzt, a magyar állam óriási összegeket ruházott be. Szijjártó Péter azzal dicsekedett valamelyik év végén, hogy 6000 milliárd forintot költöttek beruházásokra abban az évben, és hogy ez milyen jó, és ennek a nagy része ugye aksigyár volt. Hol tartunk most, és ebből egyébként van-e kiút a kormány számára, de még én tovább is néznék, hogy van-e kiút Magyarország számára, ennyit beleölt egy iparágba, és az nem működik úgy, ahogy kellene. Közgazdász?
Jó, hát nyilván ez egy klasszikus csapda, és persze lehet egy csomó külföldi példát mondani. Az ténykedés, hogy nagy verseny van az ilyen típusú beruházásokért egyébként, akár a régióban is, de ez egyébként annyira új keletű, hogy Gyurcsány Ferenc is megcsinálta a Mercedes-szel, tehát nem tudom, hogy erre rácsodálkozni, az mekkora hírértékkel bír, és akkor nyilván szerencsétlenebb történelmi fekvős országok ilyenkor úgy szokták ezt a versenyt folytatni, hogy egymást hozzák egyre rosszabb helyzetbe, tehát aláígérnek a másiknak, én még több támogatást ígérek, én még lazább munkavédelmi, meg környezetvédelmi szabályokat ígérek, én 2018-ban elfogadom a rabszolgatörvényt, tehát hogy azért vannak ennek fokozatai. Alapvetően Magyarország ebben a nemzetközi munkaosztásba úgy csatlakozott be, hogy a munkaadóknak szinte korlátlan jogokat ad a munkavállalók felett, a környezetvédelmi hatósági eljárások olyanok, amilyenek, mint most kiderültek, 10 millió forintos bírsághatárral. Most én elhiszem, hogy rá lehet csodálkozni, ez véletlenül úgy marad, de hát szóval itt a teremben hányan vagyunk, akik elhiszük, hogy ez nem direkt volt 10 millió forint azért, hogy ilyen típusú beruházásokat az országba tudjunk csábítani. Aztán, hogy milyen arányban lehet mondjuk kialkudni a hazai beszállítókat, hogy egyébként milyen minőségű munkát kínálnak ezek a gyárak, vannak egyébként magyar munkavállalók, akik ezt a munkát szeretnék elvégezni, vagy más típusú munkát szeretnének inkább elvégezni. Most nem akarok rossz ízű tréfákkal azon viccelődni, hogy az aranytartalékhoz kell nyúlni, vagy a filippino vendégmunkásokat lehet bevetni ebben a körben. Szóval, hogy ez meg annyi kérdést felvet, és azt láttam, hogy ebben a szempontból szűklátókörű volt a gazdaságvezetés, szűklátókörű volt a gazdaságpolitika, mindent a rövidtávú növekedésnek vetett alá, mindent egyébként annak vetett alá a magyar gazdaságpolitika, hogy a munkaerőpiacon ne legyenek hát különféle mozgások, és ne legyen volatilis a munkaerőpiac. Szerintem a Fidesznek az egy komoly politikai tanulsága még a 2008-as válság környékéről, hogy alapvetően a magyar emberek sok mindent túlélnek, sok mindenen át tudják magukat küzdeni, azért itt generációkon átívelő tapasztalatok vannak nehéz gazdasági helyzetek túlélésében, de hogyha a munkahelyet elveszíti egy magyar családnak mondjuk egy vagy két tagja, akkor annak nagyon komoly politikai következményei vannak, és Orbán Viktor valamikor akkor szerintem elhatározta, hogy az ő kormányzása alatt nem fog olyan történni, hogy munkahelyek vesznek el. És ennek mindent alárendelt. Most akkor itt kicsit a reklámhely, és lekerekítem, érdemes megnézni a Direkt 36-nak ezt a Csapda című új dokumentumfilmjét, ami klasszikusan a közepes jövedelembe ragadt országokról szól, ugyanilyen problémákkal, ugyanilyen rossz döntésekkel, ugyanilyen szűklátókörű döntésekkel, amikbe hát évtizedekre lehet beleragadni, és nagyon-nagyon ragadós az a padló, ami ez ilyenkor egy ország hozzá tapad, és akkor nincs más kiút, mint önteni a pénzt olyan vállalkozásokba, meg olyan projektekbe, amik valójában a piacon vagy nemzetközi versenyben igazából életképtelenek lennének.
Én nagyon szeretem azt, amit most előadtál, mert azért borzasztóan fontos, hogy ezekről így beszéljünk, mert olvasom én is az ellenzéki médiát, meg élek egyébként egy olyan közegben, alapvetően Győrben, amely egy autóipari közeg, és nem teljesen fedik nekem egymást ezek a valóságok. Tehát, hogy amit te előadsz, az egy ilyen közepes jövedelmi csapdában maradt, lesz lemaradó, lecsúszó országnak a szomorú története. Amit én látok minden olyan helyen Magyarországon, ahol autóipar van, az, hogy mind az autóiparnak a központja, mind a perifériája annak a vidéknek, ahol ez az autóipari nagyvállalat van, az Kis-Ausztriává fejlődik. Tehát én úgy nőttem föl, bocsánat, tehát én úgy nőttem föl 2001-től Győrben, hogy az tényleg egy olyan hely, ami ahonnan nézve nem is feltétlenül érthető mindig, hogy Magyarország összes többi helyén kinek mi a baja. Mert ez egy gyönyörű, szép, jól működő város. A Sokorói Domsárnak a hegyoldalaiban tényleg el nem férnek a csokos házak, amiket a jó audis fizetések meg a lakáspolitika együtt összesen fölépített. És azért fontos erről beszélni, mert az alternatív forgatókönyv az akkumulátorgyárakra az nem az, hogy van egy ilyen nagyon divers gazdaságú Magyarország, ami sok más iparágat felfedez magának, hanem az akkumulátorgyárak kontrafaktuálisa az, hogy az az autóipar, amelynek az Európai Unió által elő van írva, hogy 2035-ig át kell állni elektromosra. Hál' Istennek most talán visszább lépnek ebből, de alapvetően ez az irány továbbra is.
Az
nem fölépít, hanem leépít. Hát ez lett volna az alternatíva. Az a magyarországi autógyártás, amely Magyarország nagyon sok városából csinált rendkívül jó helyeket, az ország legjobb helyeit csinálta meg azoknak, akik ebben a világban élnek, azok inkább szűntek volna meg, vagy inkább építettek volna le, mint hogy bővültek volna, mint az elmúlt néhány évben egyébként bővültek ezek a gyárak. Szerintem ez alapvető kulcsfontosság kontextus. Meg a másik az, hogy az se igaz, hogy itt csak akkumulátorgyárak vannak, ameddig a szemmel lát, és amúgy nincsen más semmi. Tehát ebben a 7 éves ciklusban emelte fel a kormány, mondjuk az agrár alapnak a társfinanszírozását nemzeti forrásból, az elérhető maximum 80%-ra. Tehát élelmiszeripari forradalom zajlik Magyarországon. Amit az imént a Dávid számon kért, hogy mit kapnak a magyar KKV-k, zajlik a nagyon sokadik KKV-fejlesztési program, ugye ilyen volt a növekedési hitelprogram, aztán a zöld hitelprogram volt az MNB-től még a Matolcsi alatt, most jön a Demián Sándor program, tehát eszméletlen erőforrások mennek sok másik iparágba is. Hát van egyszerre az, hogy az autóipar, aminek a megőrzéséhez elemi szinten hozzájön az akkumulátorgyártás, az a legjobb helyét teremti meg ennek az országnak, és van az a másik kontextus, hogy emellett van még kettő nagyon fontos másik irány ennek a gazdaságfejlesztésnek, amit meg érdemes nem elfelejteni.
Jó, tehát fantasztikus.
Az összeszerű üzemek azok pedig nagy részt mérnökeket alkalmaznak nagy fizetéssel. Ez az összeszerű. Figyelj, egy Mercedes üzem az nem egy egyszerű kis... Érted, ott nem tudom, olyanok dolgoznak, akiknek nincsen végzettsége valamilyen formában. Tehát rengeteg mérnök, hozzáértő ember dolgozik, autókat összerakni, precízus autókat, az nem összeszerű üzem abban az értelemben, hogy ti mondjátok.
Én értem, hogy minden tök jó, minden sikerült, a repülő rajt is abszolút, tehát élvezzük, suhanunk a felhők fölött. Azt mondod, hogy az legélhetőbb helyekké tette az autóipar ezeket a városokat, igen, de az országot nem. Mert az ország gazdasága ezeknek lett alárendelve. Egy lábon áll a magyar gazdaság jelenleg, és az az autógyártás és a hozzátartozó akkumulátorgyártás, és ez nem jött be. Ha bejött volna, egyébként igen, volt egy olyan pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy ezzel nagyot lehet dobbantani. El tudom képzelni, hogy ez bejött volna, de nem jött be. És azért igazából itt van az, hogy a magyar kormány úgy működik, hogy Orbán Viktor vagy valaki kitalálta, hogy ezt fogjuk csinálni, és akkor ez van, és mindent alárendeltek, és nem ültek oda szakemberek, hogy hát talán egy kicsit azért diverzifikálni kellene, és nem kéne egyetlen iparágra állítani mindent, csak azért
mondtam, nem, hogy a kormány senkit nem kérdezett meg szerintet, hanem így kitalálta Orbán
hát
Viktor.
Hát elég úgy tűnt, igen, elég úgy tűnt, de persze nyilván én vagyok a hülye, tehát világos. A probléma az, hogy jelenleg ez nem jött be, és 4 éve egy teljes parlamenti ciklus alatt nem tudott növekedni Magyarország, és részben ennek köszönhető, és ezt ők is elismerik, amikor Németországra mutogatnak, és tegyük hozzá, hogy a legnagyobb autógyárak Magyarországon pont német autógyárak, és meg hát, hogy hát nem növekszik úgy a kereslet az elektromos autók iránt. Tök jó, persze van ilyen, de 4 éve nem tudunk ebből kijönni. És innen kezdve nem lehet mutogatni a németekre. Van egy kormány, amelyik ezt a problémát, ami a szeme előtt van, 4 éve nem tudja megoldani. És azért nem tudja, mert az egész gazdaságot eltorzította ebbe az irányba.
Mi a legnagyobb politikai kockázat ebben az ügyben? Most persze nyilván, hogyha elhiszik az emberek azt, hogy létezett ez a kormányülés, de szerintem elég sokan úgy vannak vele, hogy elképzelhető, de tételezzük fel, hogy elhiszik. Azoknak a fejében mi lehet a legnagyobb kockázat? Az a mondat Rogán Antaltól, hogy vállalhatatlan politikai kockázat, tehát az egy egészségügyi munkavédelmi kérdés, az vállalhatatlan politikai kockázat, az-e, hogy a Telex arra hivatkozik, hogy két a kormányülések eseményeire rálátó forrásunk, mert hogyha rálátnak a forrásai...
Ilyen szerinted létezik, most, ne haragudj, hogy a Telex-tel beszélő kormányülésre rálátó forrás, ez szerinted létezik, igen, ilyen van.
Hát most a cikkből egy kicsit úgy tűnök, hogy igen, vagy...
De nekik se kell mindent elhinni.
Én nem hiszek el mindent, jó. Én most... fejtegettem, hogy még mi lehet, vagy az, hogy összedől az a kép, amit a Fidesz azért nagyon hosszú időn keresztül igyekezett magáról kialakítani, és még a mai napig próbálkozik vele, hogy ő nem a multik oldalán, hanem az emberek oldalán áll. Mert ugye ebből az egészből az derül ki, hogy egy multit védtek az emberekkel szemben. Szóval mi a legnagyobb politikai kockázat?
A legnagyobb politikai kockázat nyilván az, hogy a Fidesz választási szlogenje, ha jól rémlik, bár ugye levédetni nem sikerült, de talán még mindig ez a szlogen, hanem akkor javítsatok ki, hogy a biztos választás, de most komolyra fordítva azért a Fidesznek a fő mondani valója ebben a kampányban, hogy lehet, hogy szarami van, de higgyétek el, hogy a másik még szarabb lenne. Ugye ez a Orbán Balázs TM, ezt sikerült kitalálni. Ez már önmagában beszédes. Tehát
egy kicsit nem? Másfél látom azért, tehát adómentesség az összes gyermekes anyának, 11% béremelés, 0,5% gazdasági növekedés mellett, 3%-os kitelekítettem.
De ez is olyan jó, hogy mondod, hogy ekkora béremelés, 0,5% gazdasági növekedés ellen, tehát hogy szerinted az kifizeti ki? Vagy az miből van? Azt
a vállalkozások
terem a fapánz? Vagy, de hogy érted? Tehát, hogy az valakitől elvett pénz.
Minden elvesz, bér valakitől elvett pénz.
Na, tehát ha nincs gazdasági növekedés, de közben juttatunk embereknek, abból adósság
lesz. Akkor csökkentjük a vállalkozások profitját, és akkor megérkeztünk oda, hogy kinek a pártja van a kormány.
De mi az, hogy csőd? És szerinted a...
Egy szó. Gazdasági növekedés nélküli béremelés az egy dolgot jelent, inflációt.
Nem.
Meglátjuk.
Nem.
Eladósodást. Jönni fog infláció.
Csődöt.
Tehát az előbb 2,3 arra, az infláció. Az egy hónappal a béremelés után miről beszéltünk?
16 éve hallgatjuk, hogy jövőre csődbe megy az Orbán kormány miatt az ország.
Én sosem mondtam, hogy csődbe megy. Tehát ez egy
én mondtam azt, hogy csőd, de a csőd az nem az országra vonatkozik, hanem azokra a vállalkozásokra, amelyeknek ki kell fizetni a 11%-kal nagyobb minimálbért, holott nincs náluk növekedés.
Tehát csőd hullám van az országban éppen? Azt látod? De hogy van csőd hullám? Milyen adat mutatja ezt?
Jó, arról beszéltünk az előbb. Arról beszéltünk az előbb, hogy hogyan lehet kitörni a közepes jövedelem csapdába, és hogyan lehet életképes gazdaságpolitikát csinálni. Úgy, hogy ti büszkén elismeritek, hogy a kormány belenyúlkál a vállalkozások zsebébe, meg a profitjába, rángatja az árakat, rángatja a béreket.
Támogatást ad nekik.
Akinek ad támogatást, akinek már nem ad támogatást, nem ad, ő választja kinek. Tehát ez azt jelenti, hogy beavatkozik a piacba. Majd csodálkozunk, hogy egyébként nincsenek nemzetközi piacon sikeres magyar cégek, hogy nem tudunk a termelékenységet javítani. Csodálkozunk ezen. Nincsenek magyar unikornisok. Ezen csodálkozunk. Szerintetek miért nincs? Amikor arról beszélünk, hogy az inflációt alig sikerült megfékezni, meg arról beszéltek, hogy magasabb.
Alig
tudom, el fogod mondani, hogy lassult az infláció. Ez is egy ilyen újabb kampány siker.
2,3 az milyen infláció? Az semmilyen se.
A tavalyi 4,1-hez képest, tehát ugye a bázis
hatás számolja. Ami szintén rendkívül alacsony.
De hát előtte meg 20-valány százalékos élelmiszerinfláció volt. Tehát ugye abból arra a bázisról indulunk.
Az élelmiszer magasabb volt, a headline volt 20-valahány, de nem erről.
De érted, hogyha megemeljük a bázist, akkor utána...
Mindent értek, mindent értek.
Még egyszer ugyanannyira fog nőni, az már csak fele akkor
infláció. Hát hogyha az inflációra beszélünk, akkor infláció lényegében Magyarországon ma alapvetően nincs. Hát lehet az árszintről beszélni, hogy az hol van korábbiakhoz képest, vagy másokhoz képest, hogy
korábban.
De az, hogy ugye magas infláció volna, nincs magas infláció. Magas infláció nincs Magyarországon.
Bocsánat, visszatérnék. Erőltetni
az infláció. Mindig, amikor baloldaliak az árstopperen, a rezsicsökkentés ellen, és az állapotalkozás ellen beszélni.
Muszáj beszélni. Muszáj az inflációról beszélni?
Hát legalább annyit, hogy emlékezzünk már, hogy 2022-ben a választás előtt kiszólt a kormány, nem tudom, 1000 vagy 1500 milliárd forintot SZIA visszatérítés formájában. Mi lett belőle? Infláció. Mikor? Nem egy hónappal később. Igen, igazad van, nincs még infláció, mert még nem jutott el odáig, mert ez lassan történik. Csökken a vállalkozás profitja, vagy éppen veszteséges lesz. Mit fog csinálni? Megpróbálja drágábban eladni a termékét. Mit fog csinálni mindenki? Egyébként, akinek több fizetése van, az többet is fogyaszt. Nem az ellen vagyok, hogy az emberek keressenek többet, de amikor nincs gazdasági növekedés, és növeled a bérüket, az inflációt okoz. Ez kurva egyszerű. És ebből az lesz, nem most, nem holnap, de még idén, hogy legalább 10% lesz megint. Higgyétek el, nézzétek meg. De nézd meg.
Infláció akkor van, hogyha a kínálat kisebb, mint a kereslet. Hát hogyha olyan mértékben emelkednek a bérek, amiket nem tud a kereslet, a kínálat követni, akkor
pénzmennyiség nem számít az inflációban.
De számít a pénzmennyiség az inflációban. De bocsánat, ha a vállalkozások profitjából elveszed a pénzt, és abból bért csinálsz, az a pénzmennyiség nem változik. Tehát nem pénznyomtatásból van Magyarországon ma.
De visszatérnék az eredeti kérdésemhez, nagyon röviden, mert szünetet fogunk tartani. Szóval mit láttok ebben az ügyben a legnagyobb politikai kockázatnak, és van-e egyáltalán? Gergely, nincsen.
Szerintem ez egy felfújt ügy. és továbbra is hangsúlyozzám, hogyha elektromos autót szeretnétek, ami ugye akkor nem lesz árosi smog állítólag, akkor az akkumulátorgyárak kellenek pont.
És ide kell, tehát pont muszáj Magyarországon az összes akkumulátort legyártani.
Muszáj,
meg gödön, meg a...
Igen, valahol legyártják.
Hátuljába, tehát, hogy ez,
igen,
ez
hagyjuk meg az afrikaiaknak, szennyezzük az afrikaiakat, vagy nem tudom, ahogy, vagy érted.
Én értem, hogy ez egy felfújt ügy, szemben azzal, hogy óvodásokat nem átalakító műtétre akarnak küldeni, ami egy valós probléma. Mindannyian szembesülünk vele.
Kérdezem még egyszer, volt-e ilyen állítás?
Figyelj, ne szórakozz már. Tehát
tőlem volt-e ilyen állítás?
Nem tőled, nem. Én most a magyar
mit keres kormány... ebben a vitában ez állítás, hogyha tőlem
azt,
nem hangzott
azt el? Keresi, nem azt mondtam, hogy Kohán Mátyás ezt mondta, hanem a magyar állam...
Azt állított, hogy szerintünk ez egy nem felfújt probléma, miközben göd meg az.
A magyar állam folyamatosan olyan ügyekkel bombáz engem, amiknek semmi köze a valósághoz, amik egyáltalán nem befolyásolják a hétköznapi életünket, azzal riogatnak, hogy itt háború lesz. Mert Magyar Péter beviszi az országot a háborúba, világháború lesz miatta. És ehhez képest, érted, vannak azért problémáink, mert szerintem az, hogy itt világháború lesz,
hogy
nem egy probléma, hiszen nem lesz.
A nyugati társadalmak, a világháború lesz. A politikó írta
nem
erről
lesz.
Nemrég.
Nem lesz.
Az Economist írta azt, hogy az európai tábornokok háborúra készülnek, és szerintük a nyugati társadalmak tagadásban van. Ezt írt az Economist.
Tehát a háborút, azt most tényleg kiveszem a pakliból, mert arról még annyit fogunk beszélni a következő konfrontzónákban, meg a tapasztalatom szerint az összes csatban is erről beszéltünk egy idő után. Most ezt próbálom kiírtani, ebben más ez a műsor, mint a csat, hogy akkor még adok egyetlen egy esélyt arra, hogy valaki elmondja, hogy mi a legnagyobb politikai kockázat, utána szünettel fogok riogatni.
Az a legnagyobb politikai kockázat, hogy a Fidesz, amelyik azt mondja magáról, hogy ő a biztos választás, és ő megvédi az embereket mindentől, még a nem átalakít óvodásoktól is, meg mindenkitől megvédi. Valójában...
Ilyen, még nem volt ez új, hogy az óvodások alakítanak majd felnőtteket.
Majd elkérem a Matyitól...
Mennek a kis műanyag szikével.
A nemeket igenek kialakít óvodások, ugye a népszavazás.
Majd elkérem a Matyitól a Orbán Balázs számát, és kiszámlázom. Szóval, hogy az, ami Fidesz ezt állítja magáról, adott egy nagyon átélhető, egyébként a nyilvánosságban már megalapozott ügy, hiszen erről évek óta szó van, amiben kiderül, hogy volt egy ilyen döntési helyzet, és úgy döntöttek, hogy mégsem védik meg az embereket. Szerintem ez a legnagyobb kockázat.
Senki többet harmadszor.
Szia, Péter, Pereli a Telexet nagyon helyesen ebben az ügyben, mert nem igaz, amit mondanak. Tehát, hogy a dolog, amiről beszélgettünk, egy fake news, nem a szennyezés.
Ez volt egy csomó vizsgálat, mert nem védik.
Jó, Matyi, egy dolgot azért még hozzá akartam tenni a szünet előtt. Tehát te most itt azon élszerűsz, hogy a kormányülésekre rálátó forrás, hogy ilyen nem létezik.
Telexes.
Vagy telexes, de hogy te most ilyen poéta, ilyen fiatal vagy, úgyhogy nem emlékezhetsz arra, hogy azért Magyarországon volt olyan időszak, nem is olyan régen, amikor a kormányülések napirendje az nem ilyen 100 évre titkosított dolog
volt. És ha megkérdezem, hogy örülnék neki, akkor örülnék neki, na, hogyha ez nem így lenne.
Igen, tehát abból, hogy te levezeted, hogy nincs semmi baj, abból, hogy Szijjártó a Telexet pereli a Samsung helyett.
Na, akkor most jön a szünet. Egyébként ez a műsor, ez majd a YouTube-on is felelhető lesz. Tehát a kormányüléssel ellentétben itt nemhogy hangfelvétel, még videófelvétel is készül. Ugye ez a nagyon nagy baj, ezért nem tudja a kormány most magát olyan könnyen megvédeni, mert nem készül sem leírat, se semmi a kormányülésekről.
Tehát a Telexnek
a szünet után jövünk, és a második felét is rögzítjük. Most szerintem adok még egy fél percet, hogy beérjen mindenki.
Túl megengedő vagy velük, ez lesz a veszted.
Tehát a fél perc az a túl megengedő? Oké.
Okay. De addig elmondtad, hogy a legnagyobb politikai kockázatot szerinted, ami ebből az egészből származik.
Mondjam el én.
Mondta.
Hát én nem azért vagyok itt.
Hát bukó. Szerintem az a legnagyobb politikai kockázat, ezt érezték meg. Csak szerintem rosszul kezelik, tehát szerintem még mindig az, hogy...
Figyeljetek, tehát tényleg ez még nem a műsor része. Hogy jelzést várok fentről, amikor...
De ez ilyen exkluzív tartalom nekik.
Jó, csak hogyha ez bekerül a YouTube csatornára, azt hiszik, hogy itt oldott a hangulat, és még mindenki ide akar jönni jegyet venni, azért nem akarom, hogy benne legyen. Egyébként most akkor itt elmondom, hogy február 26-án lesz a következő ilyen esemény, Konfrontzóna 2, és onnantól kezdve csütörtökönként lehet majd látogatni ide az ingába annak, aki ezt akarja nézni, mert különben mindig lehet. Akkor elkezdjük a második részt, amelyben az évértékelők kerülnek terítékre. Én itt sem szeretném olyan nagyon terelgetni a hozzászólókat, de mondjuk Adjuk meg a tiszteletet a miniszterelnöknek, aki 16 éve irányítja most az országot, és előtte is 4 évig irányította már, tehát 20 évnél tart. Hogy akkor beszéljünk először arról, hogy melyikötök, hogy látta, mi volt mondjuk Orbán Viktor részéről a legfontosabb megjegyzés, amit esetleg újnak is vehetünk az eddigiekhez képest, mert ugye itt mindig az a bravúr, hogy valaki mondjon valami olyat, amit még nem mondott. Mátyás.
Szerintem nagyon nem fog meglepődni senki azon, hogy én lepődtem meg, tehát itt a Kele János dopamin szintjét megemelő mondat szerintem az a 15 000 milliárd volt, tehát az a mondat, amivel meghirdettem én szerintem lényeget tekintve a nagy tök ellenes kampányt. Tehát ez egy igen izgalmas dolog egy jobboldali párttól, meg egy eleve egy rendkívül izgalmas gazdaságpolitikai egyvelegre mutat rá a Fidesznek a részéről, de alapvetően az az állítás a miniszterelnöktől, hogy ha Fidesz marad, akkor olyan gazdaságpolitika lesz, és olyan a gazdaságpolitika marad is, amely amennyiben az ország válságban van, vagy forrásokra van szüksége, akkor azt igyekszik abból a forrásból elvenni, amiből elvenni a legkevésbé károsan ez a gazdaság számára, tehát külföldi cégprofitjából. Ez a kísérlet lényege. Aztán, hogy ez hol jobban, hol kevésbé jól sikerül, azt meg látjuk. Tehát vannak a bankok, ahol ez jól sikerült, tehát nem túl drága Magyarországon a bankolás, viszont jó sok pénzbe jött ebből a különadóból. Meg van a energiaüzletág, ahol szintén kifejezetten jól sikerült például a MOL-nak a megadóztatásával rezsicsökkentés finanszíroztatni a különadókból, és vannak olyan üzletek, ahol meg ez kevésbé működött jól, és ahol jobban sikerült a különböző vállalatoknak áthárítani ezt a felhasználóikat. Az alapvető állítás az, és szerintem ez volt az olyan mondat, ami a leginkább élére volt állítva, és a leginkább új volt az Orbáni évértékelőben, hogy vagyunk mi, van a nagy tőke. És mi alapvetően nagy tőke ellenes, vagy nagy tőkét a közszerűségbe bebonó kormány vagyunk. Ez volt a legkeményebb, legerősebb állítás szerintem.
Nem akarom. Hát
az, hogy a Tisza meg a nagy tőke pártja, ez volt a másik állítás, amit szerintem.
Igen, hát az nyilván ezzel összefügg. Én nem akarom ide hívni most a mostani műsorunknak az első felét a nagy tőke és a Fidesz viszonyával kapcsolatban, úgyhogy inkább azt mondom, hogy akkor János, te is mondd el, hogy neked mi volt a legfontosabb.
Jó, te azt mondtad, hogy ahogy te így előadtad, úgy is tűhetett volna, mint hogyha ez a Mészáros Lőrinc dopamin szintjét kellett volna megemelni ez a mondat, de valamiért...
Az MBH banktól is tettek be pénzt rendesen.
Ó, de jó, örülök neki. Tényleg. Fantasztikus. Abszolút. Na, egyébként nyilván ez egy fontos téma, meg arról lehet beszélgetni, hogy igazából hogyan sikerült, mert és már az első részben is utaltál erre, hogy itt valamiféle olyan újraelosztási mechanizmusról van szó, amiben a kormány elveszi a vállalkozások pénzét, vagy profitjának egy részét, lehetőleg a külföldiekét, ez önmagában elég jó, ugye, hogyha a külföldiektől elég pénzt veszünk el, akkor majd esetleg úgy döntenek, hogy el is adják ezt a vállalkozást, és akkor megvehetik olyan kiváló üzletemberek, mint a Tibor István és a Mészáros Lőrinc, akik valamiért a lehető legközelebb viszonyban állnak a miniszterelnökkel, tehát lehet, hogy egy ilyen célja is van ezeknek a műveleteknek. De hogy egyébként közben, hogyha most fölteszem, hogy ez igaz, és így működik, akkor azt kellene látnunk, hogy a kormány átcsoportosít, vagy elvesz egy csomó pénzt ezektől a vállalkozásoktól, a profitjukból elvon, magához vesz, és azt ő osztja újra.
Rezsizsökkentés.
Tehát akkor azt kellene látnunk, hogy Magyarország a különféle életszínvonal mutatók tekintetében, vagy mondjuk a lakossági fogyasztás mutatóit tekintve, hát legalábbis meredeken emelkedik Európában.
Energiaszegénység.
Jön fölfelé. Jó, most mondtál egyet, de
hát
egyébként
pár,
azt, de egyébként meg a PPS-ben kifejezett fogyasztás, meg az utolsók vagyunk. Tehát, hogyha valami kicsit
nem, ezt akkor te is eljátszok, mint a kapitány, nem egyébként Lettország az utolsó, de a bruttó keresetek vásárló értékét nézve például az egy mezőnyében vagyunk a közép-európai országoknak.
Én azt mondtam, hogy a fogyasztásra fordított PPS alapúban uniós átlag 72%-a utolsó hely. Ezt állítottam, ennyit mondok, semmi más többet. Tehát azt kellene lássuk, hogy ezek az életszínvonal mutatók meredeken emelkednek, és azt kellene lássuk, hogy mondjuk a lakossági vagy fogyasztói bizalmi index, vagy az bármilyen, ami az ilyen a lakosságnak, a választónak a szubjektív életszínvonal érzését mérő mutatók, azok meredeken emelkednek, és jól néznek ki. Ezt látjuk?
A szegénység mutatók csökkennek meredeken, de Európa legnagyobb szegénység csökkentése volt Európában, tehát a szegénység kockázatokítetteknek a számát mérve, és ennek
a
szempontjából
egy totális.
Mond?
Hogyan néznek azok a mutatók?
Egy jó közepes közép-európai felzárkózást mutatnak.
Nem mutatnak felzárkózást,
hogy
azt mutatják, hogy
nem mutatnak felzárkózást. 12%-ot jöttünk föl 10-hez képest az Európai Unió átlagához.
Jó, tehát a Fidesz népszerűsége még a kormánypárti intézetek szerint is stagnál, és arról kezdett beszélni a miniszterelnök az elmúlt héten, az évértékelőt megelőzően, mint egy felvezetve, hogy ez egy nagyon éles választás lesz. Egyébként sose voltak mögöttünk amúgy annyian, mint amennyit a választás eredmények mutattak. Senki ne higgye, hogy itt mi kétharmaddal nyertünk, csak a választási rendszer miatt tűnhetett így. Ha igaz lenne, amit állítasz, hogy ezek az vállalkozásoktól elvett forrásokat újraelosztva a kormány tud egy tartós, kiszámítható, meredek életszínvonal emelkedést felmutatni a választópolgárok többségének, akkor olyan így állna ez a pártverseny. Tehát valami ezzel az újraosztással nem oké és nem kóser, ha így lenne, akkor nem így állna a pártverseny.
Ez a mai napig a legnépszerűbb kormánypárt Európában. Tehát, hogy amit mondasz, hogy Európában sehol nincsen fölzárkózás, mert nem népszerűek a kormánypártok.
Csak két gondolat, hogy egyrészt, hogyha a kormány elengedi ezeket a dolgokat, rezsicsökkentés, multimagadóztatás, stb., akkor nem lehet, hogy a lakosságnak az érzete az ezeken csökkenne már, mint a jólét érzete? Tehát, hogy azt is megakadályozzák ezzel, hogy megtartják ezeket, hogy ne csökkenjen ez az érzet, nem feltétlen a cél, hogy meredeken nagyon állandóan. Másik, említetted a kétharmados kérdéskört, látom, hogy ezzel most rugózik a baloldal. Ugye Magyarországon vegyes választási rendszer van, ha mondjuk olyan választási rendszer lenne, mint Angliában vagy Amerikában, akkor jelen pillanatban 86%-a lenne a parlamentben a Fidesznek. Mert az egyéni választókerületeknek a 86%-át vitte el a Fidesz. Ez így van, bocs, ne haragudj, ezt hiába nevettek rajta. 2010-ben a régi választási rendszerben pedig 97%-ot, azt hiszem már akkori 176 körzetből 173-at nyert meg a Fidesz. Hát a régi választási rendszerben 2010-ben egy olyan elosztásban, mint ami az angol száz országokban divat, a winner takes all rendszer, 97%-át vitte volna a Fidesz a parlamenti székeknek, ennyit erről a két van a dologról. Tehát az a kérdés, hogy az egyéni választókerületekben ki mennyit nyer.
Igen, hát hogyha a holland rendszer lenne, akkor viszont mindig annyi lenne a súlya a parlamentben a Fidesznek, mint ahány a pártlistán, vagy amilyen a pártlistán.
És akkor ugye soha nem lett volna... éves koalíciós tárgyalás.
És akkor soha nem lett volna kétharmada.
Kormány sem nagyon lett volna. Igen, senkinek sem. Magyarországon nem lehet ilyen
kultúrát. Szerintem ezt, hogy most hol mi lenne...
Ezt a fölösleges arról beszélni, hogy milyen választási rendszerben mi lenne. A Fidesz...
De bal oldalán erről beszél. Hogy ők sokkal arányosabbat szeretnének. Igen.
De hogy nyilván Észak-Koreában meg 105%-ot kapnak. Tehát ezt
nem egy választási rendszer, azért ezt érdemes hozzátenni.
Minden rendszer.
De bocsánat, rendkívül releváns összehasonlítással.
Ha felvethetem, és beszéljünk akkor inkább erről, hogy miért furcsa ez, vagy miért fáj szerintem sok ellenzéki érzelmű embernek, amit most hallott a miniszterelnöktől, mert közben a miniszterelnök meg 16 éve úgy csinál, mintha 66%-a támogatná őt a magyar választópolgároknak. És közben ugye mondjuk volt olyan választás 2014-ben, amikor konkrétan a választásra jogosultaknak a 27%-a szavazott a Fideszre, az urnához járulóknak a 44,9%-a, és ezzel sikerült gyakorlatilag mindent átírni, amit át akartak, és úgy csinálni, mintha valóban 66% állna mögöttük, és most jön egy vallomás 2026-ban, hogy hát azért nem voltunk olyan erősek, mint ahogy viselkedtünk.
Ez a vallomás nyilvánvalóan annak a mérésnek szól, hogy a Tisza vezet, és ez a saját... De hát most egyébként miért mondaná? Ez a saját közönségnek szól, hogy ha véletlenül a Tisza nyerne, és esetleg kétharmaddal, akkor azt nem kell túlértékelni, mert valójában nincs mögött annyi. Jó, nevest ki.
Ilyen forgatókönyvben nincsen semmilyen belső forma,
lehet, hogy nincs ilyen forgatókönyv,
olyan sincs, hogy vezet.
Én így értelmeztem a miniszterelnök szavait, ki lehet röhögni. Az, hogy 2010-ben volt egy olyan kétharmaduk, amit abban a választási rendszerben nyertek, amiben szerintem egyébként valós felhatalmazást kaptak, és azonnal nekiálltak átrajzolni, átfaragni, és minden létező ponton módosítani, és minden egyes ciklusban hozzányúltak, hogy mindig nekik kedvezzem. Tehát onnan kezdve már nem voltak igazak úgy az eredeti
rendszer. Annak kedvezzen, aki győz.
Maguknak. A körzeteket is úgy rajzolták át, ahol nem jól szerepeltek, ott úgy kanyarították a vonalakat, de nem ez a lényeg szerintem, és az előbb azt akartam mondani, hogy most azt kéne elemezni, hogy mit mondott, és nem azt, hogy milyen a választási rendszerünk, mert ezen el lehet szerintem még itt egy órát nyekegni.
A ti oldalatok az, aki ezen nyekeg most pár napja.
Most éppen nem akarok már ezen nyekegni, de oké. De ha akarod, hogy az én oldalam még ezen nyekegjen, akkor se akarok ezen nyekegni. Szóval, hogy én azt néztem, hogy köszönöm. Én azt néztem, hogy Orbán Viktor igyekezett gyakorlatilag a beszéd első percében kinyitni a nézőpontot, a perspektívát globálissá, tehát nem azzal foglalkozott, hogy itt Magyarországon mi van, hanem rögtön nagy politika, a világ, USA, minden, és akkor ezt a vonalat, ezt meg is tartotta végig. A legvégén ugye a súlyos percekig zúgó vastaps is ugyanez, hogy háború. Tehát, hogy neki ez volt a lényeg, hogy Magyarországon a történésekkel kapcsolatos felelősséget egy kicsit kitolni külföldre, hogy lehet, hogy nincs kolbászból a kerítés, de ez Zelenszkij miatt van, a szankciók miatt van, Weber miatt van, von der Leyen, és mindenki miatt van. De ő egyébként nagyon jól csinálna itt mindent, de hát ugye ez a rohadt világ. A brüsszeli elnyomó gépezet, tehát ilyen kifejezés, hogy brüsszeli elnyomó gépezetnek, hogy azt mondja, hogy a putyinozás ostobaság, a szabadságot Brüsszel fenyegeti. Tehát azért ez már a paródiába hajlik, de értem, hogy van egy masszív közönség, akinek ez az üzenet megy át. Elkezdte dicsérni ugye a korábbi évek intézkedéseit, azt mondja, hogy a csoknak köszönhetően 200 ezerrel több gyerek született, ez igaz, de ez ennek nagy része egy előrehozott születés volt, amit ugye eleve terveztek, csak hamarabb csinálták meg a csok miatt. Ez a mostani idei tragikus születési számok tükrében elmondható, hogy sajnos nem sikerült.
Bocsánat, Dávid, itt ki kell, hogy javítsalak. Jó. Mert én szerintem ez az egész 200 ezeres szám, ez egy óriási kamu.
Én ezt most tehát, nem akartam ilyen mondom.
De én mert hogy ez statisztikai módszertanilag egy kamu. Mert abból indulnak ki, hogy volt 2011-ben egy mélypont a születések számában és a termékenységi rátában. És azt mondják, hogy ha nem ők lettek volna hatalmon, akkor ez így maradt volna, és ahhoz képest számítanak. De ez egy mélypont volt, ugyanolyan mélypont, mint amin most van a termékenységi ráta, hogy ugye az 1,3 alá becsúszott, akkor számolhatjuk úgy, hogyha a Fidesz marad, akkor ennyi marad a születésszám 15 évig. Ez is hazugság lenne. De nem mondhatjuk azt, hogyha a Tisza jön, akkor 300 ezer.
A Covid elején 1,59 volt.
Muszájuk vagyunk itt az
azért. Az az igazság.
Ez egy statisztikai csalás.
Nem. Ugye, tehát most, amikor éppen mélypontban van, mint ahogy te is fogalmaztál, a magyar születésszám, akkor sem vagyunk mondjuk V4 utolsók, és az Európai Unió átlagában még mindig marha jól állunk. Az nincsen, hát olyan nincsen mindenféle összefüggés meg kauzalitás nélkül, hogy van egy konzisztensen V4 utolsó születésszámokban ország, meg egy az Európai Unió végén kullogó ország a feltétel tekintetében, és akkor ebből konzisztensen V4 első lesz, meg az Európai Unió összehasonlításban kizárólag olyan országok előzik meg, ahol bevándorlás is van jelentős mértékben. Tehát ilyen nincsen oksági összefüggés nélkül. Értem, hogy nagyon nehéz visszavezetni az oksági összefüggésre. Erre utaz, és ez tényleg nehéz.
Tehát azt lehet mondani, hogy többen születtek, de azt mondani egy mélypontot meghosszabbítva 16 évre,
értelek,
hogy ahhoz képest 200 ezeren, mert ez maradt volna.
De az egy több éves tendencia volt, hogy V4-es volt Magyarország, és EU utolsó volt Magyarország.
Megint leragadunk. Tehát, hogy valójában az van, hogy 9 millió 500 ezer alá csökkent a lakosság szám. Tehát most már közelebb vagyunk a 9 millióhoz, mint a 10-hez. Ez nem a Fidesz hibája, ez egy tragédia, ez egy demográfiai tragédia, nem tudta megállítani, de ezzel haknizik, hogy ő mégiscsak valami sikert ért el, de nem ért el sikert, tehát ez nem működik. És gondolom, hogy Hon Gyulának se sikerült volna, Magyar Péternek se, de szerintem ne ragadjunk le ezeken a számokon, mert nem tudjuk azt a 3-4 órás beszédét egyébként itt a következő 20 percben kitárgyalni. Ami nekem még látványos volt, megint hozta a Tiszaadót, hogy ugye persze most kijött a programmal, de mi tudjuk ám, hogy az, amit a Rogán Antal hamisított, az az igazi program, szóval hogy így nem jön le erről, érted, erről a tripről.
Akárki a Tisza környékéről kijön, előlép, és nem hivatalos tiszás jelölt, ma az azt mondja, hogy ez a valódi program.
Oké. Okay. Ez az akárki, ez én még pont nem találkoztam vele, de biztos,
Felcsúti hogy... Felcsúti Péter, Bot Péter, Ákos,
Bot Péter Ákos a Tisza. Jó, és akkor az a következő, hogy a fiatalok kérdése, ugye azzal szokták vádolni elemzők a Fideszt, hogy az öregek körében népszerű és nincsenek fiataljai, Magyar Pétert meg azt mondják, hogy a fiatalok között kiugróan népszerű. Erre azt mondta Orbán, hogy szerintem nálunk vannak többen, szerintem. Tehát, hogy ő így ezzel tudott odaállni a hívei elé, és aztán még amit én akarok mondani, ez sarlók alapács és brüsszeli csillagok meg labancok, tehát ment ez a mindent összeszarozni, illetve a Shell, az Erste és Brüsszel a halál vámszedői. Tehát, hogy ezen a szinten vagyunk, azért ezzel foglalkozzunk, ezzel erősek.
János, foglalkozzunk? Szóval, a Shell alelnöke azután igaz, hogy úgy, mint magánember, de megírta, hogy a Shell vesztett ugye az orosz-ukrán háborún, méghozzá, ha jól emlékszem, 5 milliárd eurót írt, mert hogy ők azonnal leszálltak az orosz energiahordozókról, és még azokat sem voltak hajlandóak kereskedelembe bevonni, amelyeket egyébként más európai cégek, nem csak a magyar cégek, és nem csak a magyar kormány bevonnak. Úgyhogy ez a halál vámszedői, azért ez egy nagyon erős kijelentés, és engem az nyugtalanít ebben, amit ti nem említettetek, de akkor én fogom, mert ugye én civilis vagyok, most már teljesen, egy kicsit újságíró, az is vagyok egy kicsit, és hogy ezek a megjegyzések, amelyekben újra kilátásba helyezte, hogy a putyini úton tovább kíván haladni, mert hogy ugye azt is mondta, hogy akik a szabadságot szeretik, azok ne a kelettől tartsanak, hanem Brüsszeltől. Tehát ő szerint a szabadság az, hogy a civileket, az újságírókat, azokat fenyegeti, azoktól el akarja venni a forrást és a működési lehetőséget. Ezt elmondta megint.
Hát ugye konkrétan ezzel kerültek ki azt a bizonyos csapdát, amit ugye már az előző napokban zajlott a nyilvánosságban, hogy az előző évértékelőn bizonyos dolgokat megígért a miniszterelnök úr bizonyos szereplőjének a nyilvánosságnak, amelyekből azért jó néhány nem teljesült, tehát a Pride szervezésével elvileg nem kellett volna bajlódnia senkinek. Bajlódtak és megcsinálták a Pride-ot, úgyhogy ez nem jött be, és hát ugyanígy ez a bizonyos ellehetetlenítési törvény, amit ők átláthatósági törvénynek hívnak, végül is ez sem került. A legutolsó információnk az volt, hogy már az őszi ülésszakban kerül a parlament elé, de nem került a parlament elé. Tehát erről valamit mondani kellett, és nyilván azt mondta a miniszterelnök, amit a helyében bárki mondott volna, hogy de ha majd most nyerünk, akkor be fog kerülni. Ezt lehet fenyegetésként is értelmezni, én kicsit, hogy mondjam, optimistábban tekintve a jövőbe úgy értelmeztem, hogy hát ezt muszáj volt meg elmondani, vagy nem lehetett kikerülni, hogy az előző tavalyi szeánszon elhangzók közül miért nem sikerült megcsinálni a legerősebb dolgokat.
Igen, János, csak annyit, hogy vessek közbe, hogy azért ez egy más helyzet, hogyha a miniszterelnök a választás előtt elmondja, hogy ezt megtenné, és úgy megválasztják. Mert akkor gyakorlatilag felhatalmazása van arra, hogy a civileket és az újságírókat kinyírja.
De ha nem lenne, akkor úgyis úgy értelmezni, hogy van. Tehát igazából ez ilyen szempontból a szemantikai dolog. Abszolút, egyébként ez egy jogos félelem és egy abszolút valid felvetés. Itt a Shell és az Erste kapcsán gondolkodtam azon, ugye jó, hogy idézted a Shell-től az adatokat, mert így el lehet erre válaszol mondani, hogy aki valóban nagyon sokat nyer a háborún, az a MOL nevű cég. Jelentős részben ennek az adóból való elvonásából finanszírozzák a rezsicsökkentést.
Tehát a magyarok nyernek a háborúban.
Tehát ha valaki a halál vámszedője ebben a
vonatkozásban. A magyar lakossági gázfogyasztó szerint a halál vámszedője.
Én csak az Orbán Viktor logikáját alkalmazom azokra, akikre ez igaz. Tehát ha ezen keresni a halál vámszedését jelenti, akkor a halál legnagyobb vámszedője Orbán Viktor. Ő mondja.
Tehát nem azok a cégek, akik beléptek az orosz energiának
a helyére. Nem állítom, hogy ezen
energiával
keresni a halál vámszedése. Ő állítja, és ha ez igaz, és te azt állítod, hogy igaz, akkor szerinted is a halál legnagyobb vámszedője Orbán Viktor. Nem tud más lenni, ez a logikai ív. Bocsáss meg. Tehát ez így van.
A de ezt nem mondta Orbán Viktor.
Micsodát?
Hogy ő nem mondta magára, nem sorolta.
Ja, hát ő nem, hát de én a logikát viszem végig, hogyha ezt helyes adatokkal helyettesítjük be.
De lakossági gáz, hogy az a halálvám szedője. Mert ugye hozzá kerül végső soron a pénz.
Nem értettem, amit mondtam? Tehát mondjam el lassabban,
értettem,
vagy szóltagolva, vagy...
Értettem, csak...
Lehet tudom mondani még hát, egyszer.
Ugye van egy 5 milliárdos összeg, amit mondott a Shell, hogy ennyit kóstált őnekik az, hogy leváltak az orosz olajról, nem adnak el ilyet tovább. De ugye az, hogy emellett a másik oldalon meg van egy nagyon-nagyon-nagyon durva drágulás azokban az energiahorozokban, amiket meg eladnak, hogy ezt meg nem kalkulálták bele, az elmond mindent arra, ebből a szemből mennyi igaz.
Nagyon jó, hogy fölhozod, mert azt nem tudom, hogy Szijjártó Péter majd hallgatja ezt az adást, de ugye ő stratégiai megállapodást kötött a Shell-el 2025. szeptemberében.
És örülök neki, hogy van LNG, ami...
A halál vámszedőivel leszerződött, úgyhogy nem tudom, hogy ugye most ő lesz a kampány egyik pillére, göd, aztán a halál vámszedőivel üzletel. Ez is egy
szerintem
dolog.
Szerintem LNG-t venni másik... jó dolog diverzifikálva.
De most nem vitatkozol, a főnökeiddel vitatkozol. Tehát
nem főnököm, Szijjártó Péter, különben nem úgy beszélnek, hogy beszélek.
A kampányfőnök a főnököd, nem? Tehát...
Nem.
Hát nem, mert ő az MCC-t vezető alapítvány. Hát nem, meg az MCC. Nem.
Nekem Szalai Zoltán meg Kereg Gergő a főnökeim alapvetően.
Ők a, munkáltatóid, ez egy más jogi vonatkozás. Mindegy, most ezen vitatkozhatunk, ez így van. Tehát Orbán Balázs, MCC, Mondiner, te Mondinernél dolgozol. Ők állítják ezt, nem én, úgyhogy nem velem vitatkozol ebben a kérdésben. És a másik ugye, hogy Varga Mihály pedig hát kitüntette az Erste vezérigazgatóját, aki ugye az Erste Hungary-ben is... hogy a magyarországi leányvállalatnak is ugye talán ebben a kitüntetés laudációjában elhangzott, hogy mennyi segített. Most ők is, hát lehet, hogy szorulhat majd a MNB elnök is, vagy nem tudom, hogy ezeket hogy rendezik el maguk között. Ami még eszembe jutott, az ugye a Magyar Jégkorong Liga volt, amit Erste Ligának hívnak, vagy nem tudom, hogy ezt átnevezik-e halálvámszedői ligára, vagy máshogy oldják meg, de érdekes történések ezek mindenképp.
Ha
a levám szedőjén. Na szóval, nyilván az, hogy a miniszterelnök erős retorikai eszközöket használ, az kétségtelen, de az meg szintén kétségtelen, hogy extra profit az valóban keletkezett a háború kapcsán, mind a megemelkedett kamatokat beszedő bankszektorban, mind az energiaszektorban. Most ezen lehet rihegni, röhögni, hogy ez egy ennél sokkal erősebb retorikai eszköz, amit a miniszterelnök alkalmazott, ezt én meg el is tudom fogadni, hogy ez egy erős politikai mondás, amit, hogyha lefordítasz a mindennapok nyelvére, akkor és igen izgalmas konnotációkat tudsz akkor mellé tenni, de az, hogy a bankszektorban, meg az energiaszektorban voltak a háború miatt igen komoly extra profitok, azt nem vitatja szerintem értelmes ember ezen a földön, mert ezek objektív tények, hogy ez így volt.
És erre mondta azt Orbán Viktor, kiterjesztettük a társadalmi felelősségvállalást ezekre a cégekre, és akkor beszélt valami...
Ebből van jelentős 15 000 milliárdról, ennek egy része nem van.
14.956. Ja,
15 billió forintról beszélt Orbán Viktor,
15 000.
Nem? 15 billiót mondott, az jó, helyes, stimmel.
15 billió forintról beszélt, hogy kiterjesztettük a társadalmi felelősségre, vagy felelősségvállalást, és nem terjesztette ki Mészáros Lőrincre, meg Tiborcra.
MBH Bank.
Mészáros Lőrinc vagyona 500 milliárddal nőtt egy év alatt. Hát az egy kicsit
az
sok.
Az MBH Bank adózása után, amit befizetett
az. Tehát itt az a helyzet, hogy azért mégiscsak a 0%-os gazdasági növekedés mellett sikerült valakinek 500 milliárddal, azaz egy negyedével növelni a vagyonát. Nektek sikerült egy negyedével növelni a vagyonotokat, nem? Na hát.
Jó, még egy-két dolgot felhoznék akkor, mert nem mindenre reagáltunk, de például azt mondta Orbán Viktor, ugye visszautalva az előző évi évértékelőjére, hogy a kábítószer kérdést az gyakorlatilag rendezték. 2 milliárd...
Szegény Jaber, ott a helyszínen. Lefőtt, gondolom.
2 milliárd, azt mondta, hogy 2 milliárd forint, tehát ez nagyon érdekes, hogy 2 milliárd forint értékű eszközt foglaltak le kábítószer terjesztőktől. Most azért én utána néztem, hogy tavaly volt egy olyan fogás az Európai Unióban, hogy csak abban az egy fogásban 70 milliárd forint értékű kábítószert foglaltak le. Hogy ebben nem volt túlzás?
Amiben, hogy ott teljesen, hogy ez teljesen végső megoldást találtak a kábítószer kérdésre, de nyilván ez, egy politikai retorikai túlzás volt. Ugyanakkor meg az is igaz.
De meddig engedjük a retorikát, Mátyás? Hogy
meddig engedjük a retorikát? Kiváló a kérdés. Zebra, Zabi gyerek, minden egyéb ilyen maradás. Meddig engedjük a retorikát?
Nem így tenné.
És Zabi gyerek is ott? És ki a miniszterelnöke? Ne, ezek, a francokat
de,
a miniszterelnök.
De ezek valami politikus évértékelő hangzottak, az a Zabi gyerek például?
Tehát, a Zabi gyerek? Magyarország ellenzék vezérének a Facebook oldalán volt erre jutalás, hogy Orbán Viktor az Zabi gyereke van, ezt szerezte.
Azok a politikai retorikai eszközök, amik nem értő évértékelő hangzanak el, azok nem számítanak.
Azok nem számítanak, igen. Nem,
ezt mondtad logikailag, levezettem
nem,
logikailag.
Nem, én csak megkérdeztem, hogy ez ugyanaz, amit a miniszterelnök évértékelőt tart.
Szóval,
igen.
Meddig tartjuk elfogadható kampányeszköznek azt, hogy valaki megközelítően mond csak igazat, vagy hogy egyáltalán nem. Hogy én szerintem ennél például a kábítószerrel kapcsolatban a tett megállapításánál nagyon kézzel foghatóan nincs így, mert hogyha valaki elmegy kis településekre, és ott lát egy-két dolgot, akkor pontosan tudja, hogy semmi nem oldódott meg, sőt, nagyon-nagyon rossz a helyzet. Az, hogy mondjuk az Inge a főarcának házi bulián sok az ellenőrzés.
Hát az megoldódott, hát nem találtak senkinél
ott nem találtak semmi.
Hát nulla.
Szóval meddig vagyunk hajlandók elfogadni, hogy ez a kampányba belefér, mi az, ami már nem. Ebben a beszédben mi volt az, amit nem lehet elfogadni, mert akkor a csúsztatás, te is azt mondod, Mátyás, még a halál vámszedőire is, hogy egy kicsit erős. Hát az ízlésednek nem megfelel az ízlésednek, vagy az ízlésednek?
Én nem mondtam volna.
Te nem mondtad volna. Nem lesz belőle senki, meglátod.
De Viktor...
Ez ilyen. Figyelj, ez ilyen. Ugyanakkor ide meg járhatok.
Viktor,
boldogsággal tölt el. Mindannyian örülünk itt egymásnak, hogy itt vagyunk.
Viktor, most figyelj, még mindig van 56 nap a választásig. Hát ez exponenciálisan fog durvulni mindenkinek a szájából. Tehát nehogy azt higgyük, hogy most a halálvámszedőivel elértünk egy olyan mélypontot, hogy na hát ilyen aztán nem lesz. Hát itt olyan durva dolgok lesznek, hogy jobb, hogyha felkészítjük magunkat rá. Egyébként nekem például nem tetszett, amikor Bicskén a Partizán interjú 2 éves évfordulóján Magyar Péter azt mondta, hogy a mongol vendégmunkásoknak köszönhetően a Városligeti tóból eltűntek a kacsák meg az aranyhalak. Én ott például azt éreztem, hogy ne. Tehát, hogy én nekem ez a fajta
they eat cats,
retorika nem
they
kell.
Eat dogs.
Igen, ez a, they're eating the dogs.
They're eating.
De, és aztán
de ez nagyon borzasztó.
Hogy megették a kacsákat?
Hát nem, ez borzasztó. Igen, tehát erről is beszéltünk, hogy azért...
Szóval én ott akkor azon gondolkodtam, hogy ezt most miért kellett. És akkor azt gondoltam, és erről nem beszéltünk az előző blogban, hogy van ez a Samsung Göd ügy, amire, ahogy kijött a Telex cikk, egy nappal később jött a Coming Soon felirat, és akkor én azt gondoltam, hogy hát lehet, hogy a kettőnek köze van egymáshoz, és nem véletlenül jön pont egy nappal rá, és erre jött ő két nappal később ezzel, hogy they are eating the ducks.
A kacsák.
És szerintem itt folyamatosan ez van, és mindenki ezt fogja csinálni, hogy a másik éppen felépülő kommunikációs csapását valahogy ellencsapja, azt a növekedő hullámot így lefelezze, és valami másfelé terelje. És sajnos ilyen a politika. Ez egy ilyen mocskos biznisz.
És sikerült? Kérdezhetném. Mert hogy ugye a Samsungról el tudta terelni a radnaimark.hu megjelenése a figyelmet. A radnaimark.hu-ról el tudták-e a kacsák terelni a figyelmet, és nem tudom, mi lesz a következő, de ha ez egy spirál, akkor valami nagyon
szerintem a kacsák,
figyelemre nem méltó.
Szerintem a kacsák nem tudták elterelni erről a figyelmet, de hát két populista párt, populista vezetője a technoidiotizmus korában versenyez egymással. Tehát,
egyetértek maximális.
Sajnos, hát az, hogy nem tetszik, az egy finom kifejezés nekem, de hát ugye nem nekem kell, hogy tessen, vagy ezek a pártnak a vezetői rájöttek, hogy nem nekem kell, hogy tessenek ahhoz, hogy választást nyerjenek.
Kifejezetten kipécéztek téged?
Valószínűleg igen.
Hát ahogy a viszonyokat hallgattam,
saját szempontjukból egyébként racionális. Egyébként nekem most kicsit viccet félretéve a kábítószer...
Mi nem tetszik neki a kampányszlogenekben? Ez jó lesz.
A kábítószer megjelenése a miniszterelnök beszédében éppen az elért meglehetősen csekély eredmények, és a már-már komikus megvalósítás Horváth Laci kormánybiztos úr személyében nem indokolta volna szerintem azt, hogy bekerüljön az évértékelő szövegébe. Az indokolta, amit viszont nem említett meg a miniszterelnök úr, mégpedig ez a bizonyos radnaimark.hu oldal. Erről nem beszélt, hiszen ezt távolítani kell a Fidesztől, minden fideszes megszólaló, még a magát legkeményebbnek gondoló Mencár Tamás is arról beszélt, hogy hát semmit nem tud, és nem is akar ilyesmikkel foglalkozni, mert ezek szerint van olyan is, ami neki derogál. Ez egy meglepő fordulat volt a héten. De a rákötésnek ez a lényege. A kábítószert emeljük föl erre a szintre, a miniszterelnöki évértékelő szintjére, és egyébként mellette pedig ott lebeg a nyilvánosságban valami, aminek van egy, vagy lehet egy ilyen szála is, vagy azt mondják, hogy van egy ilyen szála.
Amíg Magyar Péter el nem mondta, addig ezt nem tudtuk, hogy van egy ilyen szála. Magyar Péter elmondta, hogy
Magyar Péter
szála.
Elmondta, és ezt úgy gondolom, hogy nyilván ez egy erre adott tudatos válasz.
Ugye akkor lehetséges, hogy a miniszterelnök ezen kijelentését Magyar Péter azzal fogja igazolni így utólag is, hogy nem fogyasztott kábítószert azon a bulin, tehát akkor nem jelenik meg videó, amin kábítószert
fogyaszt. Amíg nem látjuk a videót, addig ugye az egész arra jó, hogy ez lebegjen a nyilvánosságban, ami Magyar Péternek nyilván rossz.
Dávid, ezek kapcsolatban?
Én is jelzem, hogy azt a videót nem fogom megnézni. Tehát nekem az, hogy két ember egy szobában valamit csinál egymással, ahhoz abszolút nincs
semmi. Egyetértünk.
Jó. Magyar Péter is évet értékelt, és egy kicsit más volt itt az irány. Nem tudom, hogy ti mit fogtok kiemelni, de nekem ez a teljesen tudatos a centralizációval szembeni decentralizáció és a demokratikus fordulat hangsúlyozása szinte minden tételben felbukkant, és nagyon erős volt, kezdve attól, hogy a gazdaságot valódi versennyé akarja tenni, az önkormányzatiságot vissza akarja állítani, STB-STB, de hallgatlak titeket, hogy nektek mi volt az, ami Magyar Péter beszédében fontos volt?
Semmi. Tekintve, hogy Magyar Péternek eleve nem hiszek, tehát hogy nem tudom eldönteni, hogy mi az, amit valóban gondol, és mi nem, azoktól a mondatotok kezdve, amit ismerünk Tar Zoltánéktól.
De akkor mondd el azt a hazugságot, ami leginkább felzaklatott.
Magyar Péter nem tud felzaklatni, de egyébként nem volt igaz, amit a közlekedésről mondott az alatt tükrében, és ugye tulajdonképpen nagyon ilyen nagyon konkrétumokat nem mondott, hanem egy ilyen általános mindenszorizmus volt az évértékelője, sok minden általánosság megígérésével, aminek egy jó része egyébként nem is valami az országban, legalábbis mi jobboldaliak szerint nem az. Így aztán ilyen fellebegtetett mondásokat nehéz értékelni. Mindennek tükrében ráadásul, hogy korábban ugye az ő pártársai részéről olyan mondatok hangzottak el, hogy választást kell nyerni, és utána mindent lehet, meg hasonlók, amik az egészet invalidálják, tehát nem tudom, hogy mit higgyek el Magyar Péternek, és mit ne higgyek el Magyar Péternek.
Egyébként azt nem Magyar Péter mondta, hanem az az ember, aki akkor a párt alelnöke volt, most meg már nem az, részben azért, mert ilyet mondott. Én ezen a bizonyos...
Akkor az egész Tisza ezen változtatott.
Most ezt az alelnök mondta, nem Magyar Péter, de értem, hogy ez
addig
Magyar Péter hibája.
Azóta már nem akarnak.
Értem, hogy Magyar Péter bűne, hogy a már nem alelnök, az mondott valamit, de most Kövér László is
szokott. Milyen olyan, fideszes politikai baki van, amit nem égetnek rá Orbán Viktorra, nem ez az első próbálkozások, hogy ráégessék.
Jó. Én megint ugyanezen a 2 éves évforduló alkalmából tartott bicskei eseményen oda mentem Magyar Péterhez, mert előtte ugye elolvastam a programot, átfutottam pontosabban, a 240 oldalt nem olvastam el, és rákerestem bizonyos szavakra, mik lesznek, mik nem lesznek, és megkérdeztem tőle, lesz környezetvédelmi minisztérium? Igen. Lesz oktatásügyi minisztérium? Igen. Lesz egészségügyi minisztérium? Igen. Belépünk, illetve csatlakozunk az Európai Ügyészséghez? Igen. Szeretné bevezetni az eurót? Igen.
Én
és
nem.
Nekem ez, és értem, hogy hazudik, mindig hazudik, de tudod, az Orbánék mondjuk igaz, ebben legalább nem hazudnak, mert nem ígérik, hogy lesz egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi minisztérium, sőt, mi több, ők szüntették meg ezeket. Tehát nekem ennyiben már kapásból szimpatikusabb a Tisza programja, mint a Fideszé.
Egyrészt nem hiszem el, hogy nem hiszem el neki, hogy amit mond, tehát hogy vagy lesz, vagy nem. Másrészt szerintem ez másodlagos kérdés, úgyhogy az, hogy van-e külön minisztérium ezekben az ügyekben, ez egy másodlagos kérdés.
Igen, de azért...
Ezt gondolom, bocs, úristen vagy nem úristen.
Jó, hát azt gondolja, hogy nem mond igazat Magyar Péter. Szerintem mindenkinek van oka arra is, hogy akár azt gondolja, hogy Orbán Viktor sem mond igazat, de megpróbáltuk komolyan venni.
Ők 16 éve hatalma vannak, és mondhatják, hogy folytatjuk. Ez egy legitim program. Ez egy legitim program, egy 4 ciklus óta hatalmon lévő párt részéről. Ezt gondolom.
Egyébként,
a Tisza meg egy új párt, akik nem voltak hatalmon, és még el is rontották a programírást, mert ugye különféle egymást kellett mondó programok vannak a nyilvánosságban.
Egyébként ez egy nagyon fontos... Ez egy nagyon fontos rész volt. Én örülök, hogy a Gergely elmondta, és persze lehet ezen nevetni is, de azért ebben nagyon eszenciálisan benne volt egy elég erős attitűd azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak a kormány vezetője, vagy a 16 éve hatalmon lévők azokról, akik nem úgy gondolkodnak,
mint nem ők. Vagyok se kormánytag, se kormányvezető.
Nem azt mondtam, hogy te, hanem azt mondtam, hogy ahogyan te beszéltél, az nagyon jó példája volt annak, hogy ezt megmutassuk. Kezdve attól, hogy bár nem vagyunk 2/3-os többségben, de úgy viselkedünk, mint a 90% ránk szavazna. Egyébként is örüljetek, hogy nem angol választási rendszer van, mert akkor még ellenzéki képviselő is lenne. Mindegy, hogy akkor tök máshogy szavaznának valószínűleg a magyarok, meg ott miért van olyan választás.
Nem szavaznának máshogy, az egyéni választókerületi.
Te azt is tudod, hogy hogy szavaznák.
Tehát, hogy számítanak,
ez az egész gondolkodás, hogy te úgyse hiszem el, aki mást mond, aki máshonnan jön, máshogy gondolkozik, az nem fontos.
Okom van, hogy nem hiszem el, kérdez. Tekintve Tarzoltán mondta.
De most ilyen érveket én is el tudnék mondani. Most a héten viszonylag nagy, kicsi szűke pátriámmal a sportban nagy téma volt, hogy mi lesz a sporttal a Tisza alatt. Kicsit behozom ide. Elkezdtek azon vergődni, hogy mi van a programban, meg hány oldal a program, meg hány szó szerepelnek benne szavak, és akkor merő kalandvágyba gondoltam, hogy megnézem a Fidesz 2010-es programját. Nagyon fiataloknak mondom, létezett régen ilyen, hogy Fidesz választási program. 2010-ben készült egy ilyen. Gondoltam, bele volt írva, hogy majd lesz TAO, stadionépítés, kiemelt állami akadémiai rendszer, módszertani központ, mit tudom én, micsoda, látványcsapat, sportok. Gondoltam, hogy ezek így bele voltak írva, mert ugye utána ezt csinálták egy évvel később. Szerintetek bele volt írva? Nem. Egy kanyi kumma szó nem volt róla, semmi hasonló. Ilyenek voltak benne, hogy az egészséges életmód, a tömegsport, a gazdasági ösztönzők erősítése, ezek lesznek a sportba. Ezek lettek a sportba? Ezek nem lettek. Minden más, amit az lett, ezek nem lettek. Na ennyit arról, hogy akkor mit hiszünk el. Nem igaz. Hát akkor vedd elő, be tudod tölteni. Amúgy megtalálod a Fidesz.hu-n a...
Tömegsportot.
Jézusom. Ahhoz képest támogatják a tömegsportot, hogy mennyit költenek a versenysportra és az élsportra? Az arányokat szerinted így, az egyik megjelent a programban, más, mert nem jelent meg egyáltalán. Szóval ilyeneket mindenki elmondhat,
nem támogatnák az élsportot, akkor meg az lenne a baj. Tehát, hogy...
Nem arról beszélek, hogy mi a baj, arról beszélek, hogy mi volt benne a programban, meg mi nem volt benne a programban, és most kimondja azt, hogy kinek mit hisz el. Tehát most bizonyos emberek vergődnek azon, hogy nem hiszik el, hogy ez a program, és ha ez, akkor is szar, De ugyanezek az emberek tapsolnak egy olyan pártnak, amely 2010-ben kiadott egy programot, amiben egy vegveszekedett szó nem volt arról, hogy mit akar csinálni, például a sporttal, de egy csomó másik területet is mondhatni.
Én az előző 4 ciklusnál tapsoloktam a 2010-es programban.
Jó, úgyhogy, én azt gondolom, hogy ha egy párt szeretné ezt az országot vezetni, és nem tesz le elém egy 10 oldalas PDF-et, hogy mit fog csinálni, csak annyit mond, hogy folytatom. Ez nem. Bocsánat, de ennyire legyünk már igényesek, jó?
Nekem igen, neked nem.
Szedjetek már össze, komolyan? Hát engem akármilyen munkahelyről kirúgnának, ha a következő 4 évemre azt mondanám, hogy persze, folytatom. Nem, le kell tenni a tervet, barátom, mert itt vagyunk 10 millióan, és szeretnénk látni.
Azt szeretném megemlíteni, mert a Gergely nem hisz annak, amit mondanak ezen az oldalon, de volt egy nagyon érdekes és számomra fontos Magyar Péter gondolat, és megint visszatérek ahhoz, amivel az egészet kezdtem. Szóval azt mondta, hogy a kritika iránytű, aki építkezni akar, annak nem ellensége a másképp gondolkodó, hanem éppen, hogy a szövetségese.
Ezért küldi a cigánybűnözőket, ugye? Tehát, hogy ez
soha
ez
nem
az
lehet úgy kormányozni, hogy az ellenzék áruló, nem lehet megbélyegezni azért, mert nem értenek egyet a regnáló hatalommal. Én ezt most nem így fogom, nem hiszem el ezt így Magyar Péternek, nem azt mondom,
azt
hogy elhiszem, hanem azt szeretném megtudni, hogy láttok-e arra esélyt, hogy ilyen Magyarország legyen 2026 után, vagy 2030 után, vagy 2050 után.
Ugye ez is egy ilyen eszenciális dolog volt, tehát hogy bemond egy politikus egy ilyen dolgot, és jön ez a fintorgás, mekkora blödség, ugye ez teljes, mindent átjutató arrogáns cinizmus, ugye, hogy már eleve az is balfasz, aki ilyet mond, aki
Magyar
ezt
Péter
elhiszi,
nem arrogáns
balfaszabb. Tehát egyszerűen, de teljesen mindegy, hogy mit gondolok Magyar Péterről, szerintem az is teljesen mindegy, hogy te mit gondolsz, vagy szerintem nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy akarunk egy olyan politikai közeletet, vagy klímát, ahol a politikusok egy része legalább fontosnak tartja, hogy ilyeneket hazudjon nekünk.
Semmi.
Vagy azt szeretnénk, vagy legalább annyiban néz minket, hogy ilyet hazudjon nekünk. Mert a ti politikai vezetőtök már a tőle eltérően gondolkodókat már annyiba sem néz, hogy ilyeneket hazudjon nekik.
Hát 2 olyan éven vagyunk túl, amikor Magyar Péter tényleg csak abban a médiumban nem állt bele, amelyik nem létezik. Tehát ATV csesztetése, 444 csesztetése, Telex csesztetése, még az ugyanúgy gondolkozók csesztetése is. Nem hogy az,
hogy... Téged ez miért zavar? Hát az Orbán Viktor kinyír bizonyos napokat, és el is mondja, hogy milyen jó, hogy a népszabadság már nincs.
Orbán Viktor senkit nem nyír ki.
Nem.
30-at
ellenzik.
Túl vagyunk egy olyan Lázár infon, ahol Priusztal rendelkező cigány bűnözők.
Azt te honnan tudod? Mert ha tudod, akkor bűncselekményt követtél. Honnan tudod? Honnan tudod, hogy pirosok van?
Megírta a sajtó.
És?
Megírta a sajtó.
És azt te...
A sajtóból tudom.
És az tény? Sajtóból valaki tudom. Bebizonyította?
A sajtóból tudom.
Tehát a Telexet nem hiszed el, de ezt te elhiszed.
Ezt akartam kérdezni én is. Tehát, hogy a kormányülés az akkor volt, ez meg nem volt.
Én nem tudom, hogy volt.
Bocsánat, most itt felfüggeszteném ezt a bűnözést, mert akkor rögtön jön a túloldalról az érv, hogy most 13 celeb állt ki Orbán Viktor mellett, és abból 7 büntetett előéletű. Tehát közokirat, hamisítás, Oké, tehát ezeket hagyjuk szerintem. Beszéljünk egy picit arról, hogy segíte nekünk a gondolkodásban az, hogy az egyik oldal azt mondja, feltételezések szerint hazudja, hogy hazaáruló a másik oldal, és hogy a háború vámszedői akarnak hatalomra törni. A másik oldal meg azt hazudja, hogy a kritika épít, és épp ezért nem akarja majd elhallgattatni a kritikusokat, akkor mit választunk?
Amikor, látod, hogy hogyan működik Magyar Péter, nem? Meg hogy hogyan viselkedik azokkal, akik éppen a napi kommunikációs irányvonalában nem beleillő dolgokat mondanak, vagy írnak. Vagy nem arról írnak, ami szerintük fontos, hanem az Olimpiai Faluban elfogyott kondomról. Tehát tényleg, nem látszik az, hogy Magyar Péter bármilyen módon komolyan gondolná azokat a nagyon szép gondolatokat, amiket papírra vet, és az én számomra egy jól megfogalmazott szép hazugság, az nem sokkal több a semminél, sőt, inkább negatív helyi értéke van.
Amúgy az előző 30 évben, vagy kiskorom óta hallgatom, hogy a magyar politikában egyre polarizáltabb, a magyar politika egyre polarizáltabb, és hogy mindenki egymásnak esik. Én nem látom, hogy ez olyan jelentősen fokozódna, nem tudom, 1990-valahányhoz képest, vagy az én gyomrom jól bírja, de szerintem a demokráciában politikai versenyben, és a demokrácia az polarizál, mondjuk Richard Bellamy könyvét el kell olvasni, tehát én nem lepődök meg a polarizáción, és nem tudom, olyan nagyon nem akadok rajta fenn. Egyébként világnézeti alapon szavazok, nem olyan alapon, hogy éppen ki mit mond egy kampányban, mint politikus.
Világos, tehát akkor Magyar Péter baloldali, hiszen ugye ő is egy csomó olyan dolgot mondott, amit amúgy Orbán is mond.
Tele van körülöttek baloldali közgazdászokkal. Egyébként meg fekete lyuknak, de tele van körülöttek baloldali közgazdászokkal, és egyébként meg egy fekete lyuk az egész párt.
Gondolom a kapitány, akit még 2 éve kitüntettek, ő is baloldali volt, akkor miért tüntették
ki egy baloldali?
Impexes volt bárki, hogy kapitány is nem baloldali, volt ilyen állítás.
Akkor igen.
És akkor egyébként már a halál vámszedőinek volt alelnöke nagyon régóta, szóval... és már szedték a vámot a sellesek a halál után. Bocsáss meg, Dávid, tehát letelt a 40 perc a második fél időben is, és így most be fogom rekeszteni. Mindenki figyeljen, hogy ne legyen a szobája sarkában fent kamera,